Generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Megkezdődik a labdarúgó konferencia liga harmadik selejtező köre. Ráadásul két magyar vonatkozású mérkőzés is egy időben kerül sorra. A Debrecen hazai pályán a dán óriás a Kopenhága ellen próbál túljutni, míg a magyar bajnok Etónak talán könnyebb dolga lesz a lett Riga ellen. Kövesse velünk a találkozókat 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Amerikai álom, mexikói szenvedélyek, meg kanadai hidegvér. 2026. június 11-től 2026. július 19-ig, vagyis 39 napig tartott az első 48 csapatos labdarúgó világbajnokság. Összesen 104 mérkőzést vívtak, ezek közül 102-ről már beszámolt a visszajátszás, 2-ről viszont nem. A kettő közül az egyik a válogatott labdarúgó tornák több mint 100 éves történetének 23 legfontosabb meccse közül az egyik. Ezt járjuk körül a következő két órában. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A VB június 11-én egy csütörtöki napon kezdődött, és az első hét napján rendezték a csoportkör első fordulóit. A második forduló a csoportkörben 6 napos volt, június 18-ától június 23-áig tartott, majd a harmadik forduló meccsei június 24-től június 27-ig voltak. Magyar idő szerint június 28-a vasárnap hajnalra alakult ki a legjobb 32 mezőnye, vagyis a 17. napra. És nem volt megállás. Június 28-án már az első meccset rendezték a legjobb 16-ért, a könnyen felejthető Kanada Dél-Afrikát, majd a következő 5 napban napi 3 találkozóval szórakoztattak minket a VB szervezői és résztvevői. Magyar idő szerint július 4-én szombaton hajnali 17:30-kor alakult ki a legjobb 16 mezőnye, és magyar idő szerint még aznap este 7-kor megkezdődött a 8-döntők sorozata egy Marokkó-Kanada mérkőzéssel. Napi két meccses programban július 7-ére kedre lett 8 tagú a mezőny, és ezt követően a 27 napos megállás nélküli rohanás után jött az első szabad nap július 8-án szerdán. Aztán július 9-én a VB 29. napján már az első negyed döntőt rendezték, Franciaország-Marokkó 2-0. A 30. napon Spanyolország-Belgium 2-1, a 31. napon pedig Anglia-Norvégia 2-1 hosszabbítás után, és Argentina-Svájc 3-1 szintén hosszabbítást követően. Ez utóbbi volt a 100. meccse a világbajnokságon, július 11-én szombaton, magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Aztán július 14-én kedden az első elődöntőben Spanyolország-Franciaország 2-0, július 15-én szerdán a második elődöntőben Argentina-Anglia 2-1. Így aztán a 104. meccsen az uralkodó Európa-bajnok találkozott a Copa America legutóbbi győztesével, amely nem mellesleg a VB címvédője is, akik viszont most arra gondolnak, hogy a döntő közvetítését hallhatják, azoknak sajnos csalatkozniuk kell, erre egy másik alkalommal kerítünk sort, ezúttal viszont körbejárjuk a finálét. Talán a rádióban ez a jobb megoldás. Az előzményektől az utólagos értékelésekig hallhatnak itt a következő két órában, de persze a kör közepén ott áll majd a 2026-os döntő. Először a finálé előtti órákat idézzük, akkor két futballban különösen jártas kollégával beszélgethettem a Nemzeti Sport Rádióban.
Szia, szép napot, estét kívánok!
Szia, szurkolás mindenkinek!
Hát, de erről fogunk beszélgetni. Urak! Először három egyszavas jelzőt mondjatok nekem, ami eszetekbe jut az elmúlt 38 és fél napról, vagyis a 23. labdarúgó világbajnokság első 103 mérkőzéséről.
Lionel Andrés Messi.
Ezek jelzők?
Igen.
Jó, akkor ezt el fogod majd magyarázni, hogy Lionel Andrés
Messi.
És Messi. Ha ezeket te jelzőnek tartod, és nem főnévnek, akkor majd ezekkel kezdünk, Gábor.
Így hívják a világ labdarúgó, legjobb labdarúgó, akiről szól ez a világbajnokság, és akiről a döntő is szól.
Na, akkor hadd jusson szóhoz Gábor is, és utána visszakapod a szót nagyjából egy olyan 5,5 órára.
Köszönöm
szépen. És akkor beszélhetsz ezekkel az urakról. Ez
első a csodás.
Csodás.
Második az valamiféle ellentéte a botrányos.
Botrányos?
Igen.
Ez érdekes a kettő.
Jelzőként, hogy jelzőként. Igen. Mert ugye csodát meg botrányt mondtam volna. Igen. Kettő egyszerre.
A kettő egyszerre csodás botrányos,
hát igen? Ez az első kettő, és a harmadik mondjuk a játékos.
Játékos.
Mint jelző, tehát nem mint
mondok
a főnök.
Azért én is, tehát hogy komolyan szenvedély.
Igen.
FIFA ellenesség.
Uh-huh. Ezeket
FIFA ellenesség. Igen.
És ha kell még egy a támadó foci.
Támadó foci. Na, akkor kezdjük az utóbbival.
A támadó focival?
Igen. Mert ezt én csípőből cáfolnám, ha nem én lennék a műsorvezető, hanem ott ülnék, ahol Gábor ül a balszékben.
Nem, én...
Középső védő voltam, amikor futballoztam, soha nem álmodoztam olyan felesleges dolgokról, hogy majd én leszek a világ legjobb futballistája, természetesen én is szerettem volna gólt fejelni Brazília ellen a döntőben a mi legnagyobb és legszebb stadionunkban, vagy a Maracanában. És azért én a mai napig így nézem a mérkőzéseket, hogy magam elé képzelem a teljes pályát. Nagyon jó szélsőket látok, nagyon olyan futballistákat, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket, látok center nélküli csapatokat, látok centerre építő csapatokat, akik ellen mind nagyon nehéz védekezni, és emberfeletti melót kell ebbe beletenni. De nekem nagyon tetszik, hogy a legtöbb csapat a támadó focit lendületes játékkal akarja megoldani. Ugye a tegnapi bronzmérkőzésennek méltó ünnepe volt, és csak gratulálni tudok a két csapatnak, az angoloknak, hogy belekezdtek, a franciáknak, hogy feltámadtak, és utána együtt vitték tovább ennek a csodás ünnepnek az ívét.
És gratuláljuk az edzőknek is, hogy nem rakták be a ketrecbe a játékosokat, és hagyták őket futballozni, mert ilyet nem láttunk a korábbi 102 meccsen.
Igen, most bronzmeccsen, tehát ugye szoktuk mondani, hogy a csalódottak csatáján inkább a fájdalmakkal teletűzdeltek csatájának hívnám, de a labdarúgás ünnepe volt, és több mérkőzésen láttam majdnem ilyen jó focit, ilyen jó hozzáállást van, amikor periódusokban elég csak az argentinok feltámadásaira gondolni. Sok gól volt, nem akármilyen gólok voltak, és én nagyon remélem, hogy ez az irány halad majd. Én azt a focit szerettem, ami lendületes, vannak egy az egy elleni játékok, párharcok, van egy center középen. A Tili Toliról továbbra is megvan a véleményem, de tudom, hogy miért szükségeltetik.
Gábor, támadó foci?
Én alá tudom ezt támasztani, ha megnézed a négy csapatot, amelyik az első négy helyen végez ezen a világbajnokságon, akkor mind a négy eredményes támadó focit tud játszani. Az angolok egyszer változtattak ezen, és ki is estek. Tehát én azt gondolom, az argentinok támadó focia az extra, a spanyoloké egész más stílus, ha tetszik, van benne Tili-Toli, amikor vezetnek.
Elismerem.
De hogy az abszolút működött a franciákkal, a franciáknál szintén támadó foci van, ami sablonokra épül, és mérsékelten tartalmaz intelligenciát, és van az angoloké, aki ugyan azt mondta Tuchel, hogy ez az angol DNS-ben van benne, és azért este ki, szerintem meg, ha hagyta volna az angol DNS-t érvényesül, és nem nyúl bele, akkor lehet, hogy az angolok játsszák a döntőt.
Hát ezt láttuk a bronzmérkőzés az első félidőben.
Igen, Kane és Bellingham
mérkő. A B csapatuktól ráadásul.
Bizony, tehát én azt gondolom, hogy az Olinak ebben lehet teljesen igaza, ez a négy csapat, ez sokkal inkább testesíti meg a támadó focit, mint sem a második, harmadik szándékból való játékot, ami egyébként eléggé elterjedt lett a világ futballjában. Tehát én inkább mondom azt, hogy az Olinak igaza van, mint sem, hogy nem.
Én annyira támadnálak téged.
Jasz. Hogy, az előtte beszélgettünk, és megsérzettem a lelkedet, én ezt tudom.
Ez egy dolog természetesen.
És még nem volt, ami...
Te még nem voltál itt,
vagy nem egyeztünk.
De nagyon nem.
Nagyon nem. És valószínűleg nem is fogunk.
Jótékony homály egy ennek a személynek.
Megvan.
Sose lesz meg, de majd adáson kívül. Elmondhatod a tippedet, nem erről
szól. De olyan, hogy elmondja adásba.
Arról beszélgettünk. Ábor azt mondja, hogy ez a négy csapat, aki az elődöntőben volt, ez fantasztikus támadó futballt produkált. Értek. És a maradék 44?
Oké, de hát azért kerültek.
Hát 48 csapat volt itt. A maradék 44
foci jutott a legtovább.
Az volt a kérdés, hogy mi jut eszünk be jelzőként, most amennyire támadó foci jelző, de hát mindjárt ti szakmátok, mint újságírók, de hogy én azt gondolom, hogy Zolinak igaza van, tehát végül is ezen a világbajnokságon a támadó focira épülő játékot játszó válogatottak jutottak a legtovább.
Igen,
pont.
A vagány kreatív.
És azok a csapatok, amelyek mondjuk egy Csehország, amelytől sokkal többet vártam én személyesen, az hát bátorság nélküli, hogy csúnyábbat nem mondjak, nem támadó focit játszott, kiesett, és lehet ezt még sorolni. És mondom még egyszer, az angolok is egyszer változtattak azon, amit jól tudnak, és átálltak öt védőre, amit szerintem nem gyakoroltak. A Gordon, aki ott a gólt rúgta, nem értette, hogy miért kell lejönnie, és miért jön helyette Konszá. Tehát én azt gondolom, hogy a Zolinak igaza van ebben. Úgyhogy veheted a másik ötöt sorra.
És amikor ugye megszerezték az angolok a vezetést, ott azért nem csak elszánt tekintetű argentinok voltak, tehát bizony, ott kellett bizony. Pár perc, míg rendezték a sorokat, tehát ott a Messi volt rendben, valamint az Enzoék ott a középpályán flóba kerültek, de amikor a Lisandro Martinezéket mutatták, hogy ott voltak már sárga lapok is a védelembe, ott azért voltak ilyet tekintetek, és én Dibu Martínezt meg egyszer nem láttam sárpatnak, akkor
így
láttam.
Van. És egy nagyon érdekes, egyébként az argentinok nem is tudnának nem támadó focit játszani két 173 meg egy 175 centis belső védővel. Ugye, jól mondom?
Hát a Romero néha magasabb van, vagy 180, attól függ, mekkora stoplit vesz föl, hogy
ki
jön szembe.
De hogy a másik belső védő 173.
Igen, tehát, és az ott a menni sem, az, hogy 850 centi a súlypont emelkedés,
az más kérdés. Simán lefejelgették a kerikén. Oké, Laci, mehetünk tovább.
Jó,
kivesésztük mi ketten.
A játékos futball. Ez volt a te egyik jelző.
Én azt mondom, hogy játékos.
Játékos.
Mint jelző, és ez egy ilyen nagyon összetett fogom, nagyon gondolkodtam, hogy itt mondjak erre, mert hogy ebben nekem benne van az, hogy most abban az óriási szerencsém az részem, hogy 4 napot nyaralhattam Görögországban, és nem fogod elhinni, hogy a mondjuk ilyen általános iskolás korú gyerekek, függetlenül attól, hogy lányok vagy fiúk, mindenki futballmezben volt. Nyilván az érintett országok, tehát az angol gyerek, meg a francia, meg a spanyol gyerek a saját mezében, mármint a saját országa, de hogy még német gyerekek is voltak Messi meg Ronaldo mezben, tehát hogy olyan hatással van ez a játék az emberekre, gyerekekre, felnőttekre, hogy tényleg, tehát a kislányok is mindenki ott az étteremben, különböző világsztárok, futballvilágsztárok mezében ültek, de volt olyan kislány, aki Messi mezben volt, valamelyik baltikumi országból volt a család, és a 4 nap alatt őről nem jött le a Messi mez. Tehát, és én azt gondolom, és bocsánat, egy kicsit így kiráz a hideg, miközben én mondtam, saját hatásom alá kerültem, hogy figyelj, hát ennél többet mit lehet? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy millió dolog miatt lehet szídni ezt a VB-t, ugye én is azt mondtam mások jelzőnek, hogy botrányos. Na de hát az, amit ez a játék tud, amilyen hatása van, ha nézted tegnap a francia-angol bronzmeccset, és láttad 0-3-nál a francia kisgyerekek tekintetét, a lelát, hogy néztek körül a pici gyerek, és nem értették, hogy ez hogy fordulhat elő. Szőke, kékszemű kisgyerek ott néz, hogy hát ez hogyan? Tehát én azt gondolom, a játékosságot ez alatt értem, nem fele a pályán, hogy játékos az, ami történik. Egyébként nagyon sok csoda játékosságban tudnék sorolni, milliónyi pici sztorit, ami fantasztikus, hanem az, hogy ez a játék, ez a futball nevű csoda, ez milyen elképesztő hatással van emberekre, gyerekekre, ez elképesztő. A két elődöntőt azt úgy néztük, ugyanabban a vendéglátóipi egységben, az elsőnél a francia nemzeti csatornát kapcsolták be, a spanyol-francián, a másodiknál pedig a BBC-t néztük. És az a hatás, amivel csak az, ami a tévéből áradt volt az ott lévő emberekre, meg az, hogy különböző kultúrák ütköznek, legyen a franciák a egyébként a botrányoshoz sorolandó, mit tudom én, hogy hívják ezt a reklámszünetet hivatalosan, alatt reklámoztak a francia
tévé.
Francia tévé az reklámot adott.
Hát az azért van.
Oké, az a BBC megbeszélgetést
adott. A BBC nem adott tehát, reklámot, igen, tehát ez a csodája, oké, hogy ugye közszolgált
tévé. Ez egész, ez egy csoda, amilyen hatással az emberekre tud lenni, és én nagyon sok sportot szeretek, nagyon sok felé dolgoztam, és még remélem fogok is, de hogy az, amit a futball tud, az semmi más nem tudja.
A barátnőm Lisszabonban volt, és előző este érkezett, amikor volt a Spanyolország-Portugália mérkőzés, és ő is egyből, hát nyilvánvalóan küldte nekem a képeket, hogy Lisszabon díszbe öltözött, de nem csak portugál díszekbe, hanem az ott lévő turisták is ugye az erkélyekre, ablakokba tették ki a zászlaikat, mezeiket, még svédek is voltak, ugye, nagyon sokan voltak Európa bármely részéből, és ők is büszkék voltak arra, amit át lehet élni egy futballmérkőzés kapcsán, egy világbajnoki találkozó kapcsán. Teljesen jó képeket és videókat küldött a drámáról, a katarzisról, amiket átéltek, és én például soha el nem tudtam volna képzelni, bár ugye a választék az ugyanaz, hogy Lisszabonban, az ír kocsmában angolok voltak az argentin meccs előtt, hogy tehát akkor már az ír is jó, csak ne argentin legyen, csak ugye ebbe most nem menjünk bele. És amikor megszerezték
igen,
a vezetést...
Igen, olvastam a kiírásodat, ugye?
Igen, csak te tudtad is értelmezni, hogy mit írok, és olyan extázisba kerültek, hogy megszerezték a vezetést, és szó szerint remegett az épület, pont akkor lépett be Alexandra a helyiségbe, viszont amikor a gólokat kapták, tehát a síri csend és a döbbenet az nem megfelelő jelző szerkezet, hogy visszatérjek az adás elejére, hogy ki lehessen fejezni, amit ott átéltek.
A gyaloggalopot lehetett idézni.
Hát itt szerintem a temetés 4, körülbelül így a nem keresztapa szinten, ugye?
De ezt de... mi ismerjük a VB selejtezőkről,
igen, és sajnos. De az egész város púzált, és volt Portóban, és ott is ugyanez volt, és az azok után, hogy Portugália ugye már kiesett. Volt, amikor az jött már majdnem 2 hete kiesett, de a várakozás az megmaradt, és ugyanez van most Magyarországon is, hát nem tudok úgy föllépni egy közösségi média felületre, de jó volt, hogy délelőtt nem működött, hogy ne arról kapnék értesítést, hogy menjek ide meccset nézni, menjek oda meccset nézni, ugye közösségi programok.
Laci is jön, ne csak dolgozik.
Vendéglátóipari helyekre, hát én nézem otthon majd a meccset, és hallgatom a Sportrádiót, én ezt a megoldást választom, mert nekem ez tetszik, ez áll hozzám közel, de tényleg semmi máshoz nem hasonlítható ez a láz, és akkor most gondoljunk bele, hogyha kint lennénk egy világbajnokságon. Biztos, hogy nem tudnék most itt ülni, hogyha döntőt játszanánk.
Ha döntőt játszanánk, hát egyelőre jussunk ki egy
nagy álom volt?
Nagyon nagy álom volt.
Nem beszélgetünk addig, még megvalósul?
Hát azért ezt nem tudom, hogy tudnánk ki addig beszélgetni, amíg megvalósul. Igen, ez annyira döbbenetes, hogy magyar válogatott kétszer is világbajnoki döntőt játszott. Tehát kétszer is ugye úgy ültek le a magyar szurkolók valahova, nem tudom hova, Dunapartra, vagy valami vendéglátó egységbe, ha egyáltalán 38-ban volt vendéglátóipari egység, sokat nem tudunk arról.
Nem emlékszel?
Én nem emlékszek, 54-esre sem emlékszek, de...
Mind a két esetben nagy rend lehetett az csend, fegyelem.
Az 54-es az érdekes lehetett. Tehát
a rádió
közvetítette, így van az 54-es világban.
Apukának is döntött. A házból összegyűltek két lakásba, úgyhogy ez zseniális lehetett.
Én ilyen összegyűlésen Moszkvai olimpiára emlékszem, hogy fölmentünk a 10. lángékhoz, mert nekik volt színes tévéjük.
Moszkvai olimpiára?
80, ezek lesz 80, igen.
Igen, édesapám a 78-as világbajnokságra vett színes televíziót.
Nekünk még nem volt, arra emlékszem
és már. És annyira csoda volt, mikor szórták ott az argentinok azokat a szerpentineket, amikor a kékfehérbe láttuk az argentint, addig azt hittük, hogy egyébként fehérbe játszanak, akkor derült ki, hogy kékfehér a mezze. Kiderült, hogy a brazilok sárga mezbe játszanak, ott azt hittük, hogy fehérbe játszanak.
Akkor döntött el anyukám, hogy megkérjük a lányokat, hogy menjünk fel, ez Moszkva olimpia, amikor Vitár Rubi bácsi közvetített ökölvívást, és elmondta, hogy hát a fekete-fehér kávé készülök. Mert úgy fogom elmondani, hogy szalonképes legyen, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a két versenyt. Talán a kubainak az okniában a csík az vastagabb. Ugye most helyesen úgy mondjuk, hogy a kubai afroamerikai származású volt, míg nem az ellenfele, pedig mondjuk észak-európai.
Igen, és így lehetett megkülönböztetni az oknyinak a csíkjáról.
Szóval akkor döntött el, édesem, nézzük ezt színesbe, hogyha lehet.
Egy kicsit mellékszáll, melyik volt az első VB, amit már követett?
78-as. 78? Abszolút.
Nekem a 86-os a nagy sikerű.
Ó, de fiatal.
Akkor legalább láttad a magyar válogatott. Te még láttad a magyar válogatott a világban, és sírtál egész éjszaka, ugye, gondolom.
Bömböltem, tehát nem sírtam. Hát, amikor megkérdeztem aput a VB előtt, hogy ugye megnyerjük a világbajnokságot, megsimogatta a fejemet, és ezt én igennek vettem, és ugye az első csalódás is, hogy egyből rájöttem a negyedik percben, hogy ez nem így lesz, és így néztem is rá, és nagy élmény volt visszanézni a franciák elleni vereséget, azért, mert a Gábor itt mellettem ülve elmondta pár héttel ezelőtt, hogy ugye egy gól kellett volna még így is, hogy tovább jussunk a csoportból, és az utolsó 30 perc bot voltak a helyzeteink.
Bizony.
És én ezt a meccset nagyon régen néztem vissza, és itt sok másabb szempontok alapján figyeltem, és így úgy elkezdtem szurkolni, hogy rúgjunk már egy gólt, hogy lehet, hogy jobb, hogy ezt akkor még nem fogtam föl, és a saját egészségem miatt lehet, hogy jobb, hogy nem vagyunk ott a VB-n, de ki vagyok én, áldozzatok föl, menjünk.
A magyar-francia VB-n az mindig érdekes, hogy a 78-ban meg mindkét csapat azon a színű mezben játszott volna, ezért a meg nem mondom, melyik kis településen a szertárostól kértek a franciák, és zöld-fehér csíkos mezben játszottak ellenünk.
Igen, de mind a ketten az adon színű mezet vitték, és ugye nekünk maradhatott, mert mi voltunk a mezválasztók, így a franciáknak kellett változtatni. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, ha már nem akartam szóba húzni, de ha már 86-os VB szóba kerül, ugyebár azt hiszem a Covid idején adta le a magyar televízió mind a három mérkőzést a 86-os világbajnokságra. Én nagyon-nagyon figyelmesen végignéztem, és hát igazából tényleg csak egyetlen fél időnk volt vállalható a franciák elleni második fél idő. Tehát a szovjetek ellen minden perc vállalhatatlan volt, Kanada ellen is minden perc vállalhatatlan volt. Kanada is vállalhatatlan.
Igen,
még.
Igen,
most sincs helye a legjobb 32 közt a Kanadának, legyünk őszintén.
Tehát azért szerintem a... Hát, hogy mondjam, ha most...
Hát, ha rendezők.
Figyelj, azért...
Kopán negyedikek lettek tavaly, és lefociztek Argentinát az elődöntőben.
Az a török válogatott, amelyik 8-at rúgott nekünk két meccsen, az esett ki először. Szóval, hogy én attól tartok, hogy innen Budapestről nekünk kellő alázattal kell egyébként kritizálni a futball szakmaiságát ennek a világbajnokságnak, mert ezek fényévekkel járnak előttünk.
Jó, akkor beszéljünk tényleg, akkor haladjunk egy picit sorba, és utána visszatérünk ezekre a bizonyos jelzőkre. Haladjunk sorba, én azt mondom, hogy a világbajnokság az elődöntőkig egy tükörsima világbajnokság volt, gyakorlatilag meglepetés nélkül. Vegyük sorba, hogy kik estek ki a csoportkörben. Ki esett a csoportkörben, ugyebár három európai válogatott. Csehország, ez meglepetés számomra. Skócia, ez nem meglepetés, emlékszünk rájuk az EB-ről, egy vállalhatatlan csapatról beszélgetünk.
De azért most már ott vannak komoly futballisták. McTominay tavalyi szezonban a Szériá a legjobb futballistának választott. Nem az mostaniban, hanem még egyel előtte.
Törökország a 30. De most Törökországért fáj a szívem. Mert azért két mérkőzésen 55 kapura lövése volt, az már az bal szerencse.
62, de igen. Igen.
A harmadik meccsen pedig nyertek. Tehát a harmadik meccsen, tehát Törökországnak szerintem ott lett volna a helye a legjobb 16-ban. Kicsit meglepő nyilván egy dél-amerikai veszett el a csoportkörben.
Az nekem az nagyon fájdalmas.
Uruguay, de hát de Uruguay csak a neve van.
Bocsánat, a világ legjobb edzője ül a kispadján, vagy szerintem a világ futballjára legnagyobb pozitív hatással lévő edző. Ott nekem ezért fájt nagyon, és hát ugye van egy nagyon híres kapusuk a Muslera, aki a kapuba állt, senki nem értett, hogy miért ő véd egyébként, és mind a három meccs elment rajta. És nekem nagyon fáj az Uruguay, mert én Bielsának a munkát mindig nagyon figyelem, és ez most minősítetetlen lett végül sajnos.
Argentina után Mexikó és Uruguay a két kedvencem, ugye ha Magyarország nincs ott a világbajnokságon, és én ugye nagy Copa America fanatikus is vagyok, a sokkal jobban szeretem az Európa-bajnokságnál. Uruguaynak volt egy nagyon jó dinasztiája, de azért Valverdét leszámítva én szerintem most nincsen extra klasszisuk, Bielsa nekem is hatalmas nagy kedvencem, csak végül mindenhol megbukik és föllázadnak ellene a játékosok. Tehát a
azért fogalmaz, hogy a futballra
igen,
való
igen,
hatása,
én pontosan tudom, igen, hogy amilyen meglátásai vannak a labdarúgással kapcsolatban, azok mind zseniálisak és előremutatóak, mert ő a foci jövőjét is látja. Viszont az emberekkel sajnos úgy néz ki, hogy nem tud bánni. A közösség is megérthetné talán a zsenit, de én Uruguaytól most nem vártam többet. Én azt néztem ki belőlük, hogyha megvan a csoport második hely, akkor ott Argentina elhozza a napfelkeltét. Ugye még az is beszédtéma volt, hogy lehet, hogy lesz Argentina-Spanyolország már egyből a 32 között. Hát a kettő között maradt a kijelentésből.
Igen, ugye Uruguay teljesítménye gyakorlatilag az eredmény értékeltetlenek, tehát Szaúd-Arábia...
És a csehek nagy csalódás.
Szaúd-Arábia, Uruguay ugye 1-1 volt, akkor Uruguay kikapott egy kikimeccsen ugye Spanyolországtól, és az öltfogi szigetekkel játszott 2-2-t, ez utóbbira majd később visszatérünk, de akkor még maradjunk mindig a kiesőknél, mert azért ez felvet egy-két kérdést. Tehát mindössze 3 európai csapat esett ki a 16-ból, egyébként ugye 4 olyan csoport volt értelemszerűen, ahol 2 európai csapat volt, a többi csoportban, amivel szétlettek szorban.
Hiszen 12 csoport volt és 16.
Csoport, tehát csak 4 olyan csoport volt, igen.
Tehát
Csehország, Skócia, Törökország, Törökország itt fájszél, a másik kettő nem. Nyilván Uruguaynak...
Érdekes, hogy pont fordító vagyok, de nem kell, hogy egyetértsünk.
Cseheket én kedvelem, de amit nyújtottak a VB-n, az nem volt helyük a 32-ben.
Nekem mostantól a skótok érvérzik a szívem.
Tényleg?
Mostantól, hogy
az, amit a figyelj, tehát hogyha megnézned majd, hogy ott a skót szurkolók mit műveltek, nekem van nagyon szenzációs tanítványom, Szekeres Szabolcs, aki sokáig volt technikai vezetőnél, most pedig a Magyar Labdarúgócsik Zala megyei vezetője, és ő küldött nekem számos videót, én meg tovább a Zolinak, hogy mit műveltek a skót szurkolók Amerikában, hogy őrítették meg a népet, hogy voltak kint baseball meccsen, hogy a baseball játékosok azt mondták, hogy ilyet ők még nem értek meg, szóval hogy Zolinak van igaza abban, hogy a skót futball van miért szeretni.
Nekem egészen közeli élményem van a skótoknak a bostoni teljesítményéről, mert egy nagyon kedves ismerősöm ott volt személyesen, aki egy Egyesült Államokban él, és akkor én pont Bostonban járt, és elmondta, hogy valami egy kész ellenyűgöző. Tehát amit műveltek a skótok, egy európai emberről van szó, tehát azért nem amerikairól, és ő ott volt egyébként, szintén irigyeltem, New Yorkban lakik, a Times Square-en ott volt, amikor 30 ezer norvég emezett a Times Square-en. Ha szenvedélyről beszélgetünk, vagy játékosságról, akkor valóban ezek az abszolút pozíciók.
Ilyen a magyar jégkorong volt, amikor Száporóba följutott a válogatott, és ugye Zürichben játszották a meccset, és akkor már nem voltam államtitkár, de a srácok meghívtak az első két meccsre, ami nyilván mi lett van Szlovákia meg Kanada. És ugye a szlovák mind a kétszer elképesztő hangulat volt, de ugye ez Zürichben ez egy hétvégi családi esemény, és két nyugdíjas bácsi volt a rendfenntartó, és volt a csarnok 95%-a magyar volt, a többi csak szlovák, és az veszélyes volt. Másnap Kanada ellen kikaptunk nagyon, ott meg olyan ünnep volt, hogy a Nemzetközi Szövetség elnöke azt mondta nekem, hogy valami olyan szabályt kéne hozni, hogy a magyarok mindig ott legyenek, mert hogy ez kell a jégkorongnak. És ez a skótok csodája.
A kanadai kapitány mondta, hogy a magyar válogatott szurkolótáborát leigazolná, ugye? Igen. És akkor még csak a skótokhoz annyit, hogy ugyanott most New Yorkban 5 millió argentin van. Az mi lehet.
Mikor is lesz hangulat?
Van kint tudósítón, kapom a videókat, és egész egyszerűen nem érnek át a 20-25 másodperces videók. Nincs térelő New Yorkban.
Igen, visszatér egy gondolat, hogy a kanadai mérkőségén a játékosok mesélték, azt hiszem Kandja Balázs ugyanebben a székben mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy egyik kanadai játékos megkérdezte tőlük, amikor ünnepeltek a 0-9 után a magyar szurkolók, hogy de figyeljetek, így rosszul láttuk. De ti nyertetek? Nem mi nyertünk, kérdezte a kanadai. Mondta a Bill, hogy hát ti nyertetek, de nekünk ilyen szurkolóink vannak. És itt viszont a szurkolóink nem,
a kis videó,
viszont a szurkolóink nem eladóak. Mondta, hogy ezek a szurkolók nem eladóak. Tehát
ezek
minket, nem? Mert mindenki irigyelte. Tehát erre visszatérünk majd, ha lesz időnk egyébként, hogy mi a helyzet jelenleg ugye New Yorkban, ha első kézből tudsz erről beszélni, viszont akkor beszélj még hicikét tényleg az első kör kiesőiről. Mert Csehország, Skócia, Törökország, Uruguay. Afrika egyetlen csapatot veszítette, Tunéziát.
De a Tunéziát ki is logott lefelé.
Igen, de ezek szerint az afrikai kvóta rendben van. Ellenben Ázsia a 9 országából 7-et elveszített. Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán, Irán. Azért gondolkozom már a FIFA ezen.
Oké, de hogy a te nem vitatva az igazadat, de te kizárólag sportszakmai szempontokat veszel figyelembe.
Én azért ülök ott, és engem el a fontos.
De hogy ennél egy picivel a dolog összetettem, mert ugye
mekkora
ez
piac?
Üzlet, az üzletben igen, hogy mekkora a piac. Tehát, hogy a Matyi Dezsőnek annak idén 2012-ben...
Az üzbék piac azért nem meg a Jordán nem, az piac azért...
De azért nem gyenge a Jordán
nyilván
piac.
A Katari nyilván nem
vitatott. Azért olajnagyhatalom
ott azért... Tehát mondom, 2012-ben Matyi Dezsőt a PMFC tulajdonosát próbáltam meggyőzni, hogy igazoljunk egy indiai játékost. Mert hogy... Tehát igazolsz egy indiai játékost, nem tudsz olyan kevés mezt eladni, hogy az ne legyen érezhető bevétel. Tehát, hogy... És a másik, amit nem szabad elfelejteni,
de
hogy
ez nem sportszakban érvekkel.
Én nem mondtam, hogy sportszakban érve, sokféle érv van. Az egyik, és nekem is a legerősebb a sportszakmai, a másik, ez szavazatvásárlás, most lehet, hogy a vásárlás az kemény szó, de az, hogy annak idején Katárban volt a VB, és nem Ausztráliában, mert én sportszakmailag sokat veszítettem, majd egyszer elmesélem, az is egy üzleti vállalkozás, az öbből menti országok szavazata megvan egy időre, Ausztrália meg egy szavazat. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, futball szakmailag, ha jelent nézzük és nem a potenciált, akkor nyilván ebben nincs vita egyébként, ha már 48, akkor az sokkal jobban tetszik nekem, hogy legyen 64, mert ugyanúgy 32-ből megy az egyenes kiesés, csak nem kell számolgatni a harmadikokat, sokkal kiszámíthatóbb, észszerűbb és sportszakmailag vállalhatóbb lenne. Tehát mindig azt mondom, hogy a 8-16-32-64-128-254 az mind számolható a sportban.
254-ben abban a egy-két lakatlan szigetet azért fel kell bruttósítani 11 emberrel, de, hogy valaki képviselje.
Mondom, de most is volt egyébként olyan, amire elsőre azt mondjuk nagyképűen, lakatlan sziget, 250 ezer lakos van, aztán ők ott vannak, mi meg nem. Sőt, még jól is szerepeltek.
Igen.
Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, nem vitatva azt, hogy Ázsia az elmaradott a többiek.
Na, szakmailag igen, csak még egy dolgot ugye a piacról, hogy én ugye honlapot szerkeztek, nagyon sok honlapon, és szoktam látni a Nemzeti Sportban egy bizonyos összeállítást a honlapok látogatottságainak a listáiról, ami szerintem egy téves közlés, mert van, amelyik honlap ennyi emberrel. Ezzel a szegmenssel foglalkozik, míg máshol 15-ször annyian vannak, és minden sporttal foglalkoznak. Azon kívül nem mindegyik kattintás, és nem mindegyik néző, és most szigorúan üzleti szempontból mondom, nem ér ugyanannyit, a vásárló erő miatt. Ez ugyanolyan dolog, hogy nem mindegy, hogy a hirdetésed Szomáliában jelenik meg, vagy egy öbölmenti monarchiában, ahol gazdagabb körülmények között élnek az emberek. Sajnos ugye a verseny miatt vannak egyenlőtlenségek a világban, túl nagy, ez nekem sem tetszik, de Ázsiának a jelentős része olyan felvásárló erejű lakossággal rendelkezik, hogy én szerintem a többi sporták hibázik, például a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda, hogy ezekre a piacokra nem kívánnak valahogy betörni.
Hát most a kézilabda világbajnokságok is 32 csapattal
igyekeznek.
Vegyük úgy, hogy nagyjából ezek közül 20-ban nem ismerik a kézilabda szabályait
de
sem.
De a piac tehát olyan csapatunk... majd fejlődnek.
Jó,
és
hát
elindulnak.
Ez a beszélgetünk majd a szabályokról, meg a szabályok alkalmazása a VB-n azért az megér egy misét, és ott nem biztos, hogy egy véleménnyel leszünk az Olival.
Erre nyilván fogunk beszélgetni, de akkor egyetlen gondolat erejéig azért térünk vissza erre a lebonyolításra, mert ugyebár, igen, azt mondja Gábor, hogy 64 csapattal igazságosan lenne egyetértek. Ez, hogy 48-ból 32-t csináltak, ez egyszerűen nevetséges volt. Én felírtam magamnak, és akkor mondjatok még egy...
Ebben most teljesen egyetértünk, Laci. Eljött a pillanat.
Jó, akkor azzal fogjuk kezdeni a második részt a beszélgetés, hogy azok a találkozók, amelyek szerintem érdekesek voltak a csoportkörben. Hatot írtam össze, írjatok ti is össze néhányat itt a szünetben, úgyhogy hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Pisztu! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egy gólos előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A Ferencváros Korbó Máriusz 65. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött a lengyel Gurnyik Zabrze ellen a Grupa Arénában, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A két csapatunk is a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében küzd a harmadik fordulóban az első összecsapásokon. A Debrecen a dán Köbenhaunt fogadja, míg az Eto FC a Lett Riga vendége lesz. Mindkét meccs 19 órakor kezdődik. A debreceniekét az M4 Sport Plus, a győriekét az M4 Sport közvetíti élőben. És mindkét mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. A török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt Mohamed Salah. A 34 éves egyiptomi csatár 9 idényt követően távozott az angol Liverpooltól, amelynél júniusban lejárt a szerződése. A török sajtó szerint Salah 2 évre kötelezte magát új klubjával, és bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. Mihályvári Farkas Viktória és Betlehem Dávid a keddi 10 kilométer után a tegnapi 5 kilométeres távon is ezüstérmet nyert nyílt vízi úszásban a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián 3 játszmában alul maradt az olasz Matteo Arnaldival szemben a montreali keménypályás tenisztorna második fordulójában. Ezzel búcsúzott a további küzdelmektől. Bondár Annának és Udvardi Pannának is a második kör jelentette a végállomás Torontóban a keménypályás tenisztornán. Bondár a belga Elise Mertens-től kapott ki 3 játszmában, Udvardinál pedig a japán Naomi Osaka bizonyult jobbnak 6-2-6-4-re.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, az erőművek termelnek, és az importáram biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárcavezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Terebe ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad, és esetlegesen többletvízet is átengednek. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, számolt be a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés elsősorban a nem élelmiszer jellegű termékek értékesítésének köszönhető, miközben az üzemanyagfogyasztás kismértékben mérséklődött. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedés járatai szombaton. A turisztikai és szabadidő szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi, sűrű forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégéken megszokott, hosszabb üzemítővel szállítják az utasokat. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez.
közlekedés.
Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás közel 2 kilométeres. Aztán baleset történt a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között. A 23-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, ezért mindkét irányban torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Na és akkor folytatjuk, hogy a foci órának a rendkívüli kiadása. A stúdióban továbbra is Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, illetve Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője, és a labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban Zoli három jelzőt mondott: szenvedély, FIFA ellenesség és támadó futball.
És hogy Lionel Andrés Messi.
Igen, erre majd visszatérünk, illetve Gábor miket mondott, azt mondja: csodás, botrányos és játékos. Na most, hogyha megengeditek, én is összeírtam néhány dolgot az ördög ügyvédjeként. Tehát én kimondottan gonosz dolgokat írtam, de én egy gonosz ember vagyok veletek ellentétben, tehát ilyen jó indotú emberek vagytok, én pedig egy gonosz ember hát vagyok, és amíg ültem a metrón a határúttól a Göncz Árpád központig, addig én 13+1 dolgot írtam össze a világbajnokságról, bármelyikbe belekapaszkodhatok, de ez egy,
még egyszer mondom,
ez egy igazi gonosz embernek a megjegyzése VB-ről. 4/4 mérkőzések, kiállítása száját eltakarva beszél egy játékos, nyilvánvaló kiállítást érő szabálytalanság után is pályán maradhatott Messi, jogosan kiállított amerikai játékos automatikus eltiltását törölték Donald Trump kérésére, Salvadorban és az Egyesült Államokban vezető bíró kapta a két elődöntőt, Venezuelában vezető a bronzmérkőzést. A lebonyolítás feltételezte a megegyezéses mérkőzéseket a csoportkörben, főszerepre vágyott néhány videóbíró, például a nicaraguai Tatiana Guzmán, és néhány videóbíró kimondottan lapított, pedig szólnia kellett volna. Elcsalt első félidőket láttunk minimális kockázatvállalással. 16+8+4, 28 egyenes kieséses meccsből gyakorlatilag egy volt, amelyen borult a papírforma, és talán kettő, amelyen kisebb meglepetés született, a többi papírforma volt. Bebizonyosodott, értelmetlenül osztották el a kvótákat a földrészek között, horrorisztikus jegyárak igazi szurkolók helyett világháló szurkolókat vonzottak a stadionba. Az utazás szervezők VB-je volt ez? A döntő jegyárai 500 000 forinttól kezdődnek, és több millió forintig tartanak, és 20 perces lesz a szünet, és Vincsics bíró döntőt vezetésével akarja kiengesztelni a FIFA, az UEFA szlovén elnökét. Na, ezek jutottak nekem eszembe, és akkor bármilyen be lehet kapaszkodni, hogy már veszi a levegőt, és mert a Messi kiállítását akarja megvédeni.
Nem az, hanem csak egy játékos neve volt benne. Nem tudom, tehát lett belőle valami.
Messzire gondolsz, hogy nem állították az első mérkőzésen?
A többi játékos nem szabálytalankodott, vagy...
Ez egy kirívó szabálytalanság volt, amiért kiállítások jártak.
Ez a dolog lényege, hogy az emberiségre jellemző, hogy mindig a legjobbat akarja letaszítani a trónról, és mivel képtelen rá, ezért megpróbálja befeketíteni. Az egy dolog, hogy nem ment ki a spori, hogy megnézze, hogy mi, hogy történt, de az ég egyött a világon, semmilyen jelentősége nem volt, mert egyértelműen a jobb csapat jutott tovább, de és utána
csak
is.
Csak egy meccsre eltiltják.
Mi?
Mert esetleg az argentin elnök nem tudja a FIFA elnökének, Infantinónak a telefonszámát.
Az a szerencsétlen fűnyíró, meg falánc, és ki nem nézem abból az emberből, hogy bármit el tud intézni, mert az volt a nagyszerű ötlete, hogy privatizálni kell Argentinában a futballklubokat, 4 nap alatt majdnem a teljes kormánya belebukott, úgyhogy szerintem ő ne csináljon semmit, jobb, ha csöndbe marad. Azon kívül eltiltás, nem eltiltás. Ilovszky Rudi bácsi mindig azt mondta, hogy aki a játékvezetővel vagy a pályatalajával foglalkozik, az nem ért a futballhoz, mert mind a két mérkőző fél ugyanazon a pályán játszik, és ugyanaz a bíró vezeti a meccsüket. Én inkább arról beszélnék, hogy Lionel Messi nyerte meg a legtöbb párharcot a világbajnokságon, és látom magam előtt, hogy a rátámadó védőknek, meg középpályásoknak így a fülére odaszól az Infantino, hogy engedd el, hagyj rúgja be a labdát, vagy ha nem, akkor repülőgépekből fogjuk szórni azt a bizonyos port, ami miatt kipusztul az emberiség. És különben is a Messi miatt lapos a föld. Tehát ez nem már, ha Cristiano Ronaldo Portugáliája nyerte volna meg a világbajnokságot, akkor én gratulálok minden portugál szurkolóknak, és ugyanezt fogom tenni, hogyha Spanyolország nyeri meg a VB-t, mert megérdemelten nyerné meg a világbajnokságot. A legesélyesebb volt a torna előtt is, a döntőnek is sokkal esélyesebbje, mint Argentína. Én viszont nem foglalkozom azzal, hogy a Jamalt miért nem állították ki, vagy mit tudom én, milyen dolgok voltak ott. A focit kell szeretni, azt kell élvezni. Lehet olyan focit is nézni majd, amikor robotok és gépek döntik el, hogy mi hogy történik. Az olyan sok sikert kívánok majd mindenkinek. Ne játsszuk már meg azt, hogy mi hibátlan emberek vagyunk, és akkor a bírónak is mindig hibátlannak kell lennie. Ez nem így van. Nem mástól várjuk el a tökéletességet. Amit mondtál játékvezetőkről is, hogy az miért baj, hogy egy bíró venezuelai, nem azt kell nézni, hogy ő venezuelai, hanem az, hogy milyen játékvezető.
Nem lát futballmeccseket sem.
De miért nem lát futballmeccset? Dél-Amerikában nincsenek futballmeccset.
Egy Salvadorban vezető bíró, azért ne hasonlítjuk össze, egy Olaszországban, Németországban, Angliában vagy Spanyolországban vezető
bíró. A spanyol bírókat azokat hagyjuk, mert a legalja és a leggyengébbek. Én szerintem nem az számít, hogy honnan jön, tehát az előítélet származásból kiindulni, az nagyon
messze vezet. De nem vezet hétről hétre olyan fokú mérkődéseket, olyan hőfokú találkozókat, átverik ezek a dörzsölt fickók.
Akkor vegyük el, nem. Én azt gondolom, hogy a második elődöntőben a mezőny egyik legjobb játékvető volt. Persze. Tehát az parádésan fújta.
A második például ki kellett beosztani 4 sárgalmon, és akkor nem történik ez a pankráció.
Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló játékvetés, volt remek meccs.
Tehát ez férfiak küzdenek a labdáért, tehát ne játsszuk már el a piperköltséget.
Én azt gondolom, a második elődöntőn a játékot a mezőny egyik legjobb volt. Az első nem. Ott az elsőn ugye én meccs előtt azt mondtam a párnak, hogy ott ugye az a kulcsa a mérkőzésnek, hogy melyik bal hátvéd fog nagyobbat hibázni, a Diny vagy a Cucurella. Uh-huh. Ugye a Diny hibázott nagyobbt, és hogy a játékvető mennyit fog hibázni. Tehát ott ez ezen múlt valóban, az nagyon hamar látszott, hogy az a játékvető ahhoz a meccshez nem tud fölnőni, ebben ezt én adom, de én jegyzeteltem, tehát a 4/4 szerintem az botrány. Tehát, hogy az futball ellenes cselekmény volt ez a hidratációs szünet. Az, hogy ez el van rendelve, hogy kötelezően 3 perc szünet, az tényleg 4/4 lett, az alapjaiban változtatja meg a futballt, mind ahogy a csoport mérkőzések során számos olyan esetet láthattunk, amikor a hidratációs szünet vagy reklámszünet után egészen megváltott a mérkőzés, ez egy kötelező időkérés, ami lehet gondolkodni egyébként, csak akkor hívjuk úgy.
Erre csak mondhatok, hogy hány mérkőzésen volt az, hogy az utolsó 10-15 perc ment élmény számba?
Sok.
A nagy többségben. Az első fél időket olyan szinten csalták el a futballisták.
De ez is normális.
Nem, ez a hidratációs szünetnek köszönhető, mert ott nem isznak, mert melegük van, hanem energiakészleteiket töltik fel. Tehát ott nem csak vizet isznak, hanem gyorsan felszívódó szénhidrátot, ugyanúgy, mint az országúti kerékpárosok, ugyanúgy, mint a triatlonisták, ugyanúgy, mint a hosszú távúszók. Tehát ezt felejtsük már el, hogy a futballban volt egyszer, amely leteszünk 2 kapukat, és ez így marad életünk végéig. A labdarúgás azért fogja elveszíteni vezető pozíciát Csompás mellett, mert annyira bigott konzervatív felfogás veszi körül, hogy az valami hihetetlen. Hát nem jobb, hogy a 80. perctől a 110-ig, most így a rendes játékidei hosszabbításokat beleszámítom, az utolsó pillanatig történhet még bármi. Nem jobb? Sokkal jobb. Nem jobb, hogy sokkal több jobb mérkőzés volt a kieséses szakaszban is, meg a csoportmeccseken is, mert tudtak újítani a csapatok, tudtak változtatni a csapatok. Ennyi gólt, ilyen gólokat nagyon rég lehetett látni világversenyen, és ez azért van, mert tudnak regenerálódni mérkőzés közben is. Megtöri a meccs ritmusát, megváltoztatja a mérkőzés ritmusát is, de ezáltal sokkal jobb meccseket kapunk cserébe. Tehát kimeltünk a korlát mellé támaszkodni a jegenyefák alá, nézhetjük a 2x45 perceseket, de azért Magyarországról kritikát megfogalmazni, tehát jussunk ki a világbajnokságra, hát és utána, mert addig ez nagyon-nagyon rosszul néz ki, hogy mi, akik nem tudunk semmit felmutatni, azt hiszük, hogy a marokkos mondatainkkal...
Nem nekünk újságíróknak kell kijutni a világbajnokságra, nekünk újságíróknak az a feladatunk, hogy véleményt mondjunk, illetve
én mondom is a véleményemet.
Nem nekünk kell kijutni a VB-re,
az a kutatás. Én mondom is a véleményemet, tök jó, hogy van a hidratáció szünet, mert sokkal jobbak a meccsek, hajrái.
Ezt meg kell kutatni. Nekem nem tetszik. Én sokkal inkább vagyok ebben Jürgen Klopp, meg számos nálamnál a futballban nagyobb dolgokat produkáló ember mellett, hogy ez más. Lehet, hogy jobb lesz. Én éppen az öt cserével is úgy vagyok, hogy nem tudom, hogy ez jobb vagy rosszabb tőle a futball, de egy egész más, az biztos. De ha haladunk tovább, a szájeltakarás az nem bizonyította nekem ezen a VB-n a létjogosultságát, hogy azért piros lap jár. Az nem. A Messi piros lap, figyelj, ha ott sérülés történt volna, akkor az egy komoly vita lenne. Én is éreztem azt nem egy esetben, hogy akár az argentinok, akár az amerikaiak, mint korábban Dél-Korea, kaptak segítséget a játékvezetést, ami nem von le semmit a csapat érdeméből. Tehát azért azokat, hogy Egyiptomban meg kellett nyerni 0-2-ről a meccset, de 2-2-nél ott a Salah ellen volt két legalábbis gyanús megmozdulás. Szerintem jogosan vették el Egyiptom második gólját. Azt nem értem, hogy miért nem nézik meg. Tehát, hogy felsorolod a videóbíró kérdését, abban nagyon régóta, legalább azóta, amit a Vadpistát bántják, hogy a Honvéd miatt esett ki, ami nyilvánvaló szerintem szamárság, mert ugye...
Nagyon sok helyzetet hagyott ki abban a bajnokságban.
Igen, tehát azért a Honvéd azért mindent megtett, hogy kiesett, nem azon az egy szituáció múlott, de hogyha ott kihívják a Vadpistát, és megnézi, akkor legalább ő dönti el, tehát látja, hogy miről dönt, és akkor még mindig dönthet úgy, hogy az nekem tetszik, vagy nem tetszik. Ezt hiányoltam például az argentin-egyiptom mérkőzésen, a Salával szemben az én megítélésem szerint kétszer is szabálytalankodtak, amiből aztán a kontrából gólt rúgott Argentina, és mondom, ha megnézi a játékvezetés, úgy dönt, hogy szerinte nem volt falt, azt elfogadom, nehéz lett volna úgy dönteni, mert legalább olyan falt volt, mint amire elvette a második gólt. Volt egyébként, ha már videóbíró, mert azt is ugye soroltad, ebben volt, amikor kihívták a játékot, őt megnézte, és mégis megadta az amerikai második gólját Ausztrália ellen, no, ami nyilvánvaló les volt, hiszen a lesen álló játékos tudatosan akadályozta a védőt abban, hogy közbeavatkozzon. Ebben egységesíteni kellene. Mondom, azzal nekem nincs bajom, tehát hívják ki, dönts el a játékot, hogy rosszul dönt, az sokkal inkább el tudom fogadni, mint hogy az argentin-egyiptom meccsen a francia játékvető a maga francia stílusában közölt, hogy már pedig ő nem fogja megnézni. Szerintem az nem jó.
Az nem jó, de azt is el kellene fogadni, hogy hibátlanul nem fognak a bírók meccset vezetni.
Nem, azt mondom, hogy hibátlanul.
Meg ugyanazzal a felfogással sem, mert mindenki másképpen ítéli meg.
De azt mondom, hogy jöjjön ki, nézze meg, és döntsön
az
már,
meg,
ahogy
persze,
akar,
hogy menjen
ennyi.
Ki, a Salah helyzetet is meg kellett volna néznie.
Bocsánat, én még a videóbíró után befele szavad. Említettem egy hölgyet, a nicaraguai Tatiana Guzmánt, valószínűleg sokan nem tudják, melyik meccset döntötte elő, a Paraguay-Németország mérkőzés döntötte videóbíróként. Egy szögletet követő beívelésnél ugye 8 pár húzikálja egymást. Gyakorlatilag 8 párnál lehet 11-est ítélni. Igen, 8 párnál lehet 11-est ítélni, és 8 párnál lehet kifele ítélni szabadulát.
De nem ez a szabály,
ez a hölgy, ez a senki által nem ismert nicaraguai Tatiana Guzmán kihívta a bírót, és arra vette rá, hogy a tackle lökését szabálytalanak ítélje meg, ez esett ki Németország. Egy csomó videóbíró pedig lapított, és nem merte kihívni a vezetőbírót, ennél sokkal nyilvánvalóbb szabálytlanságnál. Ez a videóbíró intézménynek így Nincs értelme, egyetlen értelme van, csak a lesek megítélésére.
Én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb a vitatott eset.
Igen, én ugye sokkal, nagyon sok volt
sokkal
a videó.
Sokkal kevesebb. De nem a videóbíróból fakad.
De Németország sem emiatt esett ki, hanem, hogy eljutott odáig.
Németország egy rossz csapat volt.
Németország tovább jutott volna, hogyha a gólját megadják.
De nem kellett megadni a gólját, mert szándékosan akadályozta a kapust az ötösen belül.
Minden szögletnél ugyanígy akadályozza
a kapust. És ezt mondta a párnak, hogy az lesz a következő szabálymódosítás a labdarúgásban, hogy szögletnél a labda érintésség nem lehet az ötösen belül támadó. Ez lesz a következő szabálymódos.
Picit kosárlabda.
Na, de menjünk tovább. Az elődöntő bíróról beszéltünk. Én is azt gondolom, hogy itt egyetlen egy dolog kell, hogy döntsön, hogy az egy alkalmas vagy nem alkalmas. Szerintem az első játékvezető az nem tudott fölnőni a feladathoz. A második elődöntőben a mezőny egyik legjobbja volt. Szerintem, ezt mindig hozzáteszem, jó? Nem baj.
Nem is azért
szerintem. A lebonyolításban egyetértek veled, hogy a 48 csapat, tehát hogy ha osztott kettővel a számot, és a végén nem tud kijönni kettő, akkor az nem jó, de, tehát hogy nem lehet lejátszani egyenes kiesésben, de egyébként nem tudsz olyan lebonyolítást kitalálni, hogy ne lehessen.
Hogy ne tudnám, a 78-as, de zseniális lebonyolítás volt a 78-as, amikor 16 csapat
utána
volt.
Utána középdöntő volt.
Két 8-as, tehát két 4-es csoport volt a 8 között, és nem volt elődöntő. Ez azt jelenti, hogy három elődöntőt vívtál gyakorlatilag, mert hogyha egy döntetlent játszottál a legjobb 8 között, az esetleg elmehetett
a döntőt. A magyar szempontból mi volt ennek az igazságtalansága?
A magyar szempontból...
Mi volt? Hát az volt, hogy a politikai Kalcsi bácsi nem vezethette a döntőt, mert rábíztak a brazil-argentin, az volt a legnehezebb meccs. Persze. Szóval, de hogy a 82-es lebonyolítás, ahol nem volt a harmadikoknál esély a továbbjutásra, ugye az osztrák-német páros az Anschluss jegyében kigolyozta Algériát.
Tehát, jó, hogy... Azért viszont, de akkor álljunk meg egy szóra, felírtam, hogy hat komoly mérkőzés volt szerintem a csoportkörben 72-ből. Dél-Afrika, Dél-Korea, Marokkó, Skócia, Ausztrália, Törökország, Paraguay, Törökország, Spanyolország, Uruguay, Norvégia, Szenegál. Ennél többet nem tudok mondani, ellenben...
Ami komoly meccs volt?
Ami kiki mérkőzés volt, ami... A többinél uli-buli meccsekkel jutott.
Gondolj már bele, hogy Csehország szurkolója vagy nem uli-buli egyik meccse, hanem a legfontosabb meccs annak a nemzetnek és annak a válogatottnak.
Az egy másik kérdés, hogy hogy álltak bele, tehát hogy volt egy direkt védekezett,
harmad
szándékkal állt bele. Ha nyílt, sisakos futballt mondod, akkor kevés ilyen meccs volt, de ez mindig így van.
De védekezéssel is tovább lehet jutni.
Kézilabda EBVB-t megnézel, ott hány jó meccset lát.
Én meg akkor én is kérdezem, hogy akkor a 2016-os EB-n a magyar válogatott csoportjában hány tétmeccs volt, komoly meccs?
2016-os EB volt, amikor a Portugáliával voltunk egy csoportban, igen, megvertük Ausztriát, Portugáliával játszottunk.
Melyik volt komoly meccs a emberiség szempontjából?
Az emberiség szempontjából nagyon fontos az Ausztria elleni győzelem, mert az döntött a továbbjutásra.
De az emberiség szempontjából.
Az azon múlott, hogy a Stíbezőt jobbekbe vitték be szerintem.
Én meg arról, hogy akárhova elmész a világba, senki nem beszél arról, hogy mi volt a 2016-os EB-n a csoportmeccs, hanem jobb is, mert mi azt ünnepeljük, hogy csoportot nyertünk, Izland hatodik lett, a harmadik Portugália meg első. Kinek mi a fontos? Lehet, hogy neked nem voltak fontosak a csoportmeccsek, én viszont legalább 68-ot megnéztem, mert imádom a labdarúgást, az Új-Zéland, hogy volt az, vagy melyik volt Irán?
Igen, neked volt
egy kedvencet. Igen, voltak ilyen happy-jeim, mert őket még nem láttam játszani, és ezek zseniális mérkőzések voltak. Nem látok ilyen meccseket, lehet, hogy soha többet nem is fogok látni. Tehát ez a... Én ezzel nem értek egyet. Ennyi mérkőzésnek volt kiemelt tétje, de ott mindegyik mérkőzésnek kiemelt tétje volt. Hát most a jordánokat mi miért nézzük le? Ők kijutottak, mi nem jutottunk ki nekik. Ott mind a három meccs az élet élménye volt a játékosoknak, meg Jordánia népének is. Tehát a mi szemüvegünkből mondhatjuk azt, hogy azok uli-buli meccsek voltak, csak akkor ők meg megkérdezik, hogy egyáltalán tudjátok ti magyarok, hogy mit jelent a világbajnokság?
Hát igen, mi magyarok egyre kevésbé tudjuk, de még egyszer mondom, ezt a játékosainktól kell megkérdezni.
Utazás szervezők BB-je, drága jegyek, ez kétszer is szerepel. Figyelj, igen, de teltház van.
Ez nagyon érdekes, ez azért van, amit mondtatok itt néhány perccel, vagy egy jó fél órával ezelőtt, hogy még a nyaralóhelyeken is mindenki mezzekbe jár, a gyerekek imádják, ezért van a teltház.
Kell árulni a jegyeket, amennyiért megveszik. Ez a másodlagos kereslet. Most ha azt mondtad, hogy 500 000 forint, most azért Az egy VB döntőre nem egy nagy összeg, én szerintem.
Mert ha el tudsz adni 80 ezer jegyet ennyiért, akkor miért adnád olcsóbban? Az, hogy te meg én nem leszünk ott. Miért baj a Vincsics?
Nem, nem, a Vincsicsek az a gondom, nem, csak akkor ez érdekes.
Ki vezetné szerinted a döntőt nálad?
Én első pillanatban
hát Vincsicsek mondtam.
Abszolút. De nem érzitek azt, hogy egy kicsikét ugye összeugrott a FIFA és az UEFA, és akkor most beszéljünk, és ez utolsó téma ebben.
Beszéljünk erről, igen, ez egy botrány. Tehát bocsánat, hogy ha arról beszélünk, hogy a világ legvállalhatatlanabb emberei itt sorolt föl, akkor én szerintem az Infantino és a Trump benne lesz.
Igen?
Ki se hagynám őket, tehát jó, ők külön
ez a döntő, tényleg beszélgessük.
Tehát Balogunnak a nem eltiltása után szerintem a FIFA elnökének le kell mondania.
Holnap. Úgy kell kezdeni a napot.
És egyetértek
vele. Azonnal le kell mondania, tehát ilyen a földön nincs.
De hogy a Vincsics nem tett róla, hogy pont ugyanabból az országból származik, mint az UEFA alkalmatlan elnöke.
Én csak annyit akartam mondani ezzel.
Ő a legjobb játék.
Igen, csak hogy nem akartak ezzel kedvezni az UEFA egyébként szlovén elnökének, ugyebár
Cseferinnek,
mert nagyon Cseferin is nekiugrott. Cseferin, egyébként láttátok a VB-n? Én egyetlen meccsen nem láttam a Cseferin.
Nem, de azt mond meg nekem, hogy ha nem a Vincsics, akkor ki?
Én abszolút.
Tehát a legjobb játékvezető.
A legjobb játék.
És hozzáteszem, biztos láttad, amikor megnevezték, hogy ő lesz a döntő játékvezetője, hogy ott tapsot kapott, és pásztázott a kamera, és a szemekben nem volt irigykedés, vagy dű. Az volt a szemekben, hogy ez így rendben van. És az egy óriási dolog, hogy egy kelet-európai vezetet, és akkor egy pici három mondatban emlékezzünk meg arról, hogy jó volna újraéleszteni a magyar játékvezetést. Mert azért voltak nekünk játékvezetőink, akik vagy vezettek nagy világverseny döntőit, vagy jó eséllyel pályáztak rá, és most a környékén nem vagyunk. Tehát, hogy a tavasszal nem vezetnek a játékvezetők nemzetközi meccset, úgyhogy én nagyon sokukkal jóba vagyok, és nagyon jó embernek tartom őket. Ez egy rendszerhiba, ezen kéne dolgozni, mert a válogatottat is segítené, ha lenne játékvezetőnk.
Hát én kaptam az MLS-től egy közleményt, hogy melyik konferencia, liga selejtező, meg mit tudom én, mint szerepelnek majd a játékvezetőink, meg szerepeltek. Most én ezt úgy döntöttem, hogy az NB1.hu-ra biztos nem tesszük ki, tehát ez a szint, tehát fejlődik a magyar játékvezetés, nem
ez
fejlődik.
Ez egy másik történet. Most 5 órával a világbajnokság döntője előtt 5 percben beszélgessünk a döntőről. Azt hiszem, Zolinál az esélyek azt hiszem egyértelműek.
Egyértelműen Spanyolország a döntő esélyesen. Nem ügyesen csinálom, mert ezt gondolom, és ezt mondtam a
Róka is.
Megismétlem azt akkor a szó szerint, amit a foci órában mondtam a világbajnokság előtt az utolsó adásban. Spanyolország és Argentína teljesítményét az utolsó mérkőzésük után kell megítélni. Ők nem azért mentek oda, hogy az első csoportmeccsen villogjanak, nem azért mentek oda, hogy a csoportból tovább jussanak, hanem azért, hogy világbajnokok legyenek. Spanyolok megnyerték a Nemzetek Ligáját, szerintem ez egy tök jó lebonyolítási módszer, nekem az jobban tetszene, mint ez a tömeg VB egyébként. Ugye Európa-bajnoki címvédők, Argentína ugye 4 vesztes döntő után Messivel picit visszavonult, visszatért, és amióta Scaloni lett a kapitány, ugye megnyert mindent, ahol elindult, 2 Copa Amerikát, egy világbajnokságot, és akármi lesz ennek a döntőnek a végeredménye, akármi történik, egyik csapatnak az érdemei sem fog változtatni, egyik sem lesz jobb tőle, egyik sem lesz gyengébb tőle. Ha Messi kihagy 8-11-estől, nem lesz gyengébb futballista, úgyhogy én remélem, hogy mint a labdarúgás ünnepe fogja föl minden játékos is ezt a találkozót. Tudom, hogy hatalmas tét van, mert a megítélésükön szerintem, ha valaki érzelmi intelligenciával is rendelkezik, akkor ezen nem változtat. Spanyolország abszolút esélyes, ám a 80. perc, ahogy én ezt mindig szoktam, mert 80. percig soha senki ne írja le Argentínát, de amúgy sem, mert ők futnak a legtöbbet, ők a legszenvedélyesebb, ők vállalják fel a legtöbb párharcot. Közöttük van az az ember, aki a legtöbb párharcot megnyerte, a legtöbb pontos paszt adott, és a világbajnokság legjobb játékosa lesz. Remélem újabb aranyéremmel a nyakában, de 80% Spanyolország győzelmének esélye.
a szenvedélyt meg is magyaráztad azon jelzők közül, amit az adás elején mondtál, és ami jellemezte.
Mert ugye olyanok, mint a paragvaiak, hogy lehet, hogy nekünk nem tetszik, nekik meg az nem tetszik, hogy ilyen tutyimutyikkal játszanak, tehát sok színűek
tehát vagyunk. Argentin szurkolóként azt mondod, hogy Spanyolország az esélyese találkozónk, de nyilvánvalóan egy nóra megnyerhető 80. perc után Argentina,
hogy nem vagy lesz, a kettő,
egy gól nem valószínűleg.
Nem.
De azt szoktam ilyenkor mindig
de
nézni,
de Argentin hogy... győzelmét szeretném, de Spanyolországot tartom az esélyesebb.
Nem Róka és a Holló?
Nem, őszinteség. Hát most ez ugyanolyan, hogyha Vasas játszana a Barcelonával, hogy ki az esélyesebb.
Világos.
De itt azért, nyilván a Vasas.
Itt nem a Vasas Barcelonáról beszéltünk, mert Spanyolország, Argentina, hál' Istennek közel van egymáshoz, és emiatt várunk egy nagyon jó meccset.
Szóval én azt gondolom, az argentinok mellett szól Lionel Messi, az argentinok mellett szól, amiről beszéltünk szintén hetekkel ezelőtt a VB elején, az a hihetetlen szenvedély csapaton belül és az országgal, meg a szurkolókkal, meg az egész, az elképesztő az argentinoknál. Ami az argentinoknál kockázati tényezőt jelent, az a két szélső hátvéd, különösen a jobb hátvéd pozíciója. Szerintem, ezt mindig hozzáteszem.
Nagy párharc lesz Kukurellyával.
Ja, pontosan, tehát hogy igen, tehát hogyha sarkítani akarom, akkor az, hogy a Kukurellye lesz-e rosszabb, vagy a Molina. Ez egy komoly kérdés, bár annyi szerencsük van az argentinoknak, hogy a Jamal jobb oldalon játszik. Tehát mint a franciáknak pehjük volt, hogy a leggyengébb játékosuk volt az ellenfél legjobbján. A spanyoloknál az óriási erő az a csapatszintű intelligencia. Ami elképesztően erős, az, hogy rendkívül jó futballistáik vannak. Nagyon érdekes, hogy mindkét kispadon rendkívül intelligens és felkészült edző van. Tehát, hogy míg a...
Mester és tanítványa.
Igen, ráadásul még Tuchelnek az angoloknál volt egy A-terve, és nagyon bízom benne, hogy a B-tervet ott találta ki, és nem előre készült erre, mert akkor még nagyobb a baj. A Scaloninak volt B-C-D-E-terve, és az látszott is, hogy támadni akart, és mit cserélt két szélső hátvédet, hogy jöjjenek a beadások. Azon kívül egyébként, ahol még az argentinok szerintem erősebbek, az a kapu. Tehát azt gondolom, hogy a kapus poszton az argentinok erősebbek, ami a
mentálisan vagy pedig tudásban? Minden mert mentálisan szinten. Nagyon erős az a fickó, az biztos.
Szerintem minden szinten.
2018-ban még a kapu mögött túl
szerintem az egy jobb kapus. Uh-huh. És ami még a spanyoloknál kockázati tényezőt jelenthet szerintem, azon túl, hogy csapatszinten rendkívül intelligens csapat, hogyha bajban vannak, akkor lesz-e vezér. Mert hogy nincs egy olyan klasszikus vezére, mint régen volt Puyol, vagy Ramos, vagy Busquets, vagy még régebben Butragueño, Santillana. Tehát, hogy ezt a fajta karaktert, egy személyes karaktert azt keresem ebben a csapatban. Lehet, hogy van, csak én nem látom. Tehát szerintem egy elképesztő érdekes mérkőzés lesz. Az argentin, ugye a forgatókönyv az eddigiek alapján az lehet, hogy a spanyolok szereznek vezetést, nekik az jó, mert akkor el tudják dugni az Zoli által kevésbé szeretett tikitakával a labdát, de az argentinok meg nem egyszer élettek föl, és a végén hozták a mérkőzést. Tehát szerintem egy óriási stratégiai, majd később taktikai csata lehet ez.
Igen, és Scaloni nagyon jól tud cserélni, de az argentinokról még tudni kell, hogy én ezt úgy látom, ezt a VB döntőt, hogy Spanyolország játszik a spanyol-olasz-angol vegyes felvágott ellen, ami ugye Argentina, ugye spanyol gyarmat volt. Aztán a 19. századtól rengeteg olasz bevándorló is érkezett, ugye ők alapították meg a Boca Juniors, de Argentínában is az angolok szerettették meg a labdarúgást, ugye van a New South Boys nevezetű csapat, Lionel Messi és Lionel Scaloni nevelő egyesület, egy bizonyos Gabriel Batistuta is ott kezdte el a pályafutását, ők szervezték meg az angolok az argentin bajnokságot, azóta se lehet nyomon követni, hogy most éppen ki melyik bajnokságban van, meg hogy összerepelnek, úgyhogy megvan bennük minden, de a spanyol játék intelligencia és csapategység azt szerintem tökéletesen visszajelzi azt, hogy beszélhetünk játékosokról, kit állítottak ki, kit nem állítottak ki, ki milyen formában van, de ennyi intelligens, futballintelligens és nem csak futballintelligens ember, mint a spanyoloknál van, egyetlen egy másik csapatban sincs, mert lehet szügyes, hogyha nincsen eszed a játékhoz a szív mellett.
Ezekről beszélgettünk 2026. július 19-én vasárnap a döntő előtt néhány órával, hamarosan ugrunk egy kicsit előre itt a visszajátszásban.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Események, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2026. július 19-én vasárnap délután 3 órakor, magyar idő szerint este 9-kor rendezték a 23. világbajnokság döntőjét Argentína és Spanyolország között. A kezdőrugás előtt nem sokkal a VB addigi 103 meccsét hősiesen végignéző két állandó szakkommentátorunk, Bene Ferenc és Vukovics László készítette fel a hallgatókat a várható eseményekre.
Te szerintem Feri nevében is mondhatom, hogy mi nagyon élveztük a világbajnokságot. Az elején a csoportmeccseken azért volt egy kis viszolygás bennünk, meg egy kis félelem, hogy sok a mérkőzés, és úgymond kis csapatok milyen teljesítményre lesznek képesek, de megmutatták, hogy remek mérkőzéseket játszottak, hát csak a teljesség igénye nélkül, egy zöldfoki szigetek vereség nélkül megy haza, olyan meccsek, ott a Kongó 78 percig vezet Anglia ellen, de most nem megyek végig, de a kis csapatok is bizonyították, hogy igenis rátermettek, viszont a végén azért az győz, hogy a papírforma érvényesül, ami nagyon ritka, hogy a világranglista első 4 helyezettje jutott be az első 4 közé, ami tulajdonképpen a maximális papírformának felel meg. Az, hogy most az elődöntőből kijutott a döntőbe, láthattuk, hogy lehetett volna fordítva, és mondjuk a Francia-Ország-Spanyolország mérkőzésen nem lehetett volna fordítva, csak a meccs előtt, amit láttunk ott a mérkőzésen nem lehetett volna fordítva. És sajnálom, hogy vége lesz, de a játékosoknak, ha belegondolunk, 47 nap volt, amióta együtt vannak, tehát már majdnem az edzőtáborozásokkal együtt 50 nap, tehát az kegyetlen sok. Hát tudom, az edzőtáborokban 2 hét is rengeteg, hát ennyi napot együtt eltölteni, az nagyon sok idő.
Feri, neked is hiányozni fog? Vagy éjszaka alhatsz, esténként nyugodtan ülhetsz otthon a családoddal?
Igen, én a csoportmérkőzések, amikor besűrűsödtek a mérkőzések, akkor volt egy kis holtom, de most már szinte hiányzik, hogy nincsen hajnali 2-kor találkozó. Én azért a csoportmérkőzésekkel mindig úgy ülök a világbajnokságokon, hogy egy picit éljük túl, és alig várom a kieséses szakaszt. Ez most hatványozottan igaz volt. Én nekem az a véleményem, hogy a 48 csapat azt arra is azt mondom, hogy sok, a 64 meg aztán végképp agyrém. cím szerintem, de a kieséses szakasz azért már meghozta azokat a drámai csatákat, amiért szeretjük a világbajnokságot. És én picit sajnálom, hogy vége lesz.
Hát azt hiszem valamennyien sajnáljuk. Mondjuk én annyira nem voltam jó véleménnyel a mérkőzések többségéről, mint amilyennel ti voltatok, de Feri, hogyha már állt van szó, nem tudom megállni. Egy edzőhöz való kérdést szeretnék neked feltenni. Ugyebár láthattuk ezt a bronzmérkőzést, 6-4-re verte meg Anglia Franciaországot. Na most három nappal később pedig Anglia sokak szerint azért bukott el az elődöntőben, mert az edző túl taktikázta az utolsó néhány percet. Tegnap meg úgy tűnt, hogy egyszerűen elengedték a játékosokat. Akkor mi a jó megoldás? Az edző mondja azt nekik, hogy világsztárok vagytok, úgyis tudtok mindent magatoktól, mert mintha ezt láttuk volna a bronzmérkőzésen.
Hát először is, amit az első félidőben Franciaország művelt, az én úgy gondolom, hogy a nemzeti válogatott mezének a megcsúfolása volt, tehát abban nagyon határozott véleményem van. Ugyanakkor a 4-0-es vezetés tudatában az angolok még egy kicsit lezártnak tekintették a találkozót, és úgy gondolom, hogy azért volt ilyen. Hát szakmai szempontból nagyon csúfos ez a mérkőzés, bár dacára annak, hogy látványos volt, de szakmailag szerintem értékelhetetlen volt. Ugyanakkor azért az, hogy Rashford és Saka így reagált erre a találkozóra, ilyen pozitívan és ilyen nagyszerű futballt mutattak be, azért az egy újabb arcú csapása, én úgy gondolom Tuchelnek, hiszen meggyőződésem, hogy teljesen más lett volna a találkozó végkimenetele, ami az elődöntőt illeti, amennyiben őket cserélte volna be, nem pedig visszakalibrálja a csapatát védekező felfogásra.
Hát ez volt a bronzmérkődés. Erre fogunk emlékezni, az biztos, mert általában a bronzmérkődésekre nem szoktunk emlékezni. Ez úgy meg fog maradni még évtizedek múltán is, hogy aztán mi lesz a döntő, ez nyilván most még előttünk áll. Kicsit más utat járt be azért Argentína és Spanyolország. Tehát számomra azért ez az argentin út nem tűnt olyan túlzottan nehéznek, hiszen az öldfoki szigeteket verte meg Argentína, de csak hosszabbítás után, aztán Egyiptom volt az ellenfél, és Svájc, amellyel szemben sokáig ember előnyben járt. A spanyolok útja ezzel szemben egy kicsi komplikáltannak tűnt. Ausztriát mondjuk simán verték, de hát azért Portugáliát és Belgiumot kell utána legyőzni, majd a bombaformában lévő Franciaországot.
Igen, hát kezdeném egy kis multidézéssel, hogy ugye Argentina 1978 Kempes, 86 Maradona, 2022 Messi, és Messi lehet az, aki ismétel ez a három világbajnokság Argentinának, és ami a két országot összekötti, az Alfredo Di Stefano, aki Argentinában született, argentin válogatott is volt hat alkalommal, egy kétszeres aranylabdásról beszélünk, és spanyol válogatott volt sokszoros, hát és ami összeköt minket magyarokat vele, az Puskás Ferenc és a Real Madrid, ahol együtt játszottak sokáig. De az argentinok útját kérdezte, hát most egy csapat nem tehet arról, hogy kivel találkozik, de azokat kell megvenni, de ha megnézzük az argentinok útját, hát hányszor voltak a kiesés szélén, hát Egyiptom ellen már mindenki leírta őket. De mondhatok...
2-0 volt Egyiptomnak, igen.
Pontosan, és a 78. percben sikerült szépíteni, de mondhatom a zöldfoki szigeteket, ahol nagyon nehezen jutottak tovább, Svájc ellen is megszenvedtek. Tehát az argentinoknak, én azt gondolom, ezen a VB-n nem játszanak jó focit, de amikor kell, mindig megrázták magukat, és hát van egy Messiük, aki fantasztikus, 39 éves, Jamal meg 19, azért ez is kuriózum lesz a döntőbe. Előkerült egy kép ugye az interneten, hogy még fürdette kisbabaként Messi Jamalt, hát fantasztikus, hogy ilyenek ennyi év után előkerülnek. A spanyolok útja pedig, ők is egy 0-0-ával kezdtek, azért ne felejtsük el, hogy pont a zöldfoki szigetek ellen nem találtak a kapuba, de hát ez csoportmeccsöken ez még benne van. Utána olyan futballt mutattak be, hát egy gólt kaptak az egész világbajnokságon. Itt most a latin stílusok fognak találkozni, de mégis egy kicsit más, mert az argentinok az egyéniségekbe bíznak sokkal jobban, Scaloni elengedi a játékosokat sokkal szabadabban, természetesen megvan a védekezésben, hogy kinek hol van a helye, Messin kívül mindenkinek kell védekezni, de a spanyoloknál egy olyan olajozottan működő gépezet van, és egy olyan csodálatos edzőjük van, aki azt nyilatkozta, hogy ő utazó társakat keres, nem pedig csak a legjobb játékosok, tehát nem a 11 legjobb játékos fogja a legjobb csapatot alkotni, hanem akiből ő egységet tud kovácsolni, és ő emelte ki pont ezt, hogy ennyi napon keresztül együtt lenni, és egy összezördülése volt, ez szinte hihetetlen. A döntőben megjósolhatatlan, hogy mi lesz, hogy most kioltja egymást, ez a gépezet, hogy most Fabián Ruiz játszik, vagy Pedri, szinte mindegy, de az argentinoknál kivennél mondjuk Messit, akkor az nem mindegy. Nyilván van ilyen játékos a spanyoloknál is, de a spanyoloknál megvan egy gépezet, ami nagyon jól működik. Az argentinok meg abba bíznak, hogy egyénileg meg tudnak villanni.
A spanyol gépezet egyik tagja, Cucurella nyilatkozott is a találkozó előtt.
Itt vagyunk ugyanúgy, mint Argentinának, van egy talizmánunk, ami talizmánunk Marco Correa. Mi a helyzet a mérkőzés előtt? Ez egy rendkívül fontos találkozó. Nem szeretném, hogyha még idegesebb lennél, de mi a helyzet? Elégedett vagyok. Tudjuk azt, hogy föl kell venni a harcot, be kell melegíteni, felkészülünk a mérkőzésre. Az utolsó utasításokat nyilván megkaptátok a mestertől. Van újságban a stratégiában, illetve a taktikában? Igen, hát nekünk mindig azt mondja a mester, hogy élvezzük a játékot. Ez a legfontosabb dolog. Legyen kedvünk, tele vagyunk motivációval.
Ő volt Cucurella, a spanyol válogatottban hátvédje, aki akaratán kívül a videó korszak, a VAR korszak egyik legvitatottabb esetének volt a főszereplője, ugyebár 2 évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon a németek elleni negyeddöntőben, de ez már a múlt időm, a Cucurellának a pályán kell bizonyítani. Megvan a kezdőcsapatok, Feri, röviden, hát milyen mérkőzés alakulhat ki ezekbe a kezdőcsapatok? A papíron én úgy látom, mintha a spanyolok egy 4-2-3-1-es felállással állnak, fel, az argentinok pedig a 4-4-2-es felállást preferálják, de ezt igazából te látod jobban.
Igen, ez így van, de viszont van két érdekesség. Hát egyrészt, hogy Nicolás González személyében bekerült a baloldali középpás pozíciójába egy viszonylag új játékos, akit eddig többnyire padról alkalmazott Scaloni. Másrésztről pedig továbbra is Fabián Ruiz élvezi a bizalmat, ugye Pedrivel szemben. Már ebből is kiderül, hogy azért a spanyolok belső középpályája véleményem szerint erősebb, mint az argentinok, és sőt, azért a 4-4-2-es játékrendszer az úgy alakul, hogy biztos vagyok benne, hogy Julián Álvarez lesz az, aki inkább a csúcsék pozíciában mozog, és Messi egyfajta teljesen szabad játékosként többnyire visszalépegetve a középpályára, vagy kimozogva az oldalvonalakra teljesen szabad státuszt kap. Ezért is nagyon nehéz védekezni az argentin válogatott ellen, hiszen mindig Messi jelenti azt a fajta labda környezetebeli létszámfölényt az általa megtestesített támadójátékkal. De ugyanakkor fordítsuk meg ezt az egészet, és mi van amennyiben, hogyha a spanyolok ugyanazt a stratégiát választják, mint a franciák ellen, akkor nagyon sokat lesz náluk a labda az ellenfél tér felén, és erre viszont az argentinoknak fel kell készülnie, hiszen ha belegondolunk, igazából McAllister és Enzo Fernández, a két belső középpályás fog inkább a védekezéssel foglalkozni, tengelybe hangsúlyozom, Messi és Julián Álvarez azért kevésbé, és hát azt nem felejtsük el, hogy itt azért a Rodri, Fabián Ruiz, Olmóval szemben 3-2 elleni játékhelyzetek alakul ki. Tehát valószínűleg vagy az lesz a megoldás, hogy Julián Álvarez visszalépeget, vagy De Paul és Nicolás González fog jobban befelé húzódni.
Laci, te ugyan csatár voltál, de nyilvánvalóan azért a védő csapattársaid elmesélték, hogy milyen, amikor egy Messi szintű futballista ellen kell pályára lépni. Tehát ilyenkor azért másképp gondolkoznak a védők, meg a védekező emberek? Tehát kicsit úgy, hogy is mondjam, hogy finoman fogalmazzak, tehát hogy kicsit olyan, na jó, nem fogalmazom, ezt tudod, hogy mit akarok mondani.
Hát élmény meccs előtt, meg meccs után. Közben borzalmas, tehát őt leszerelni egy az egybe lehetetlen. Tehát ha ő átveszi a labdát, akkor nincs esélye a védőnek, hogy csak csapatvédekezéssel odatolódva, megkettőzve, akkor is valamit mindig kihoz belőle. Látjuk, hogy a legkevesebbet futja, de hát a legcélirányosabban mindig meg tud villanni. Most a jobb lábára húzta ki a labdát, amivel győztes gólpaszt varázsolt Lautaro Martínez fejére, de ugyanúgy tudják, hogy balra viszi, akkor is elviszi, és 39 évesen is megcsinálja. És még, hogy Luis de la Fuente, ugye egy rendkívül olyan edző, aki nagyon jól össze tudja rakni a csapatjátékot, és érződik az a csapat egység, ami a spanyoloknál megvan, és Messit pont kiemelt egy példát, ezt nagyon gyorsan elmondom, hogy a Sevillánál volt utánpótlás edző, követő emberfogással fogták a Messit, mint még ifi játékos, 70 percig nem rugott gólt, lecserélte azt a játékost, aki fogta meg, kapott egy sárgalapot, 4-et rugott a Messi 20 perc alatt. Na most ezen örlődik, hogy most követővel fogja vagy ne, de én nem hiszem, hogy feláldozza a csapatjátékot, tehát nem fogják Messit követővel fogni, akinek a területére bejön, az fogja átvenni.
Azt hiszem, hogy a 82 és nem a 86-os VB dönt előtt írta Schumacher a könyvében, mikor mentettek a németek az argentinok elleni világbajnoki döntő, azt mondta, hogy itt két mérkőzés fog zajlani, 10 argentin fog játszani 10 német eszembe, illetve Maradona fog Mateusszal szembe játszani, mert ugye Mateusz feladata volt Maradonát
fogni.
Egyszer mozdult meg, egyetlen passzolt Maradonánk azon a meccsen, az el is döntött a világbajnokságot. Laci, még egy kérdés hozzád. több mint 5 hete zajlik a világbajnokság. Sokan mondják, hogy ilyenkor számít az, hogy melyik csapat játszott kedden elődöntőt, és melyik csapat játszott szerdán elődöntőt. Ugyebár hamarabb jutott be a spanyol válogatott, egy nappal később játszott Argentína. Számíthat ez?
A statisztikák azt mutatják, hogy számít, de igen. Most 5 napot pihentek, tehát még az is, aki később játszott, az is 5 napot pihent. Ez most szerintem nem fog számítani, az viszont igen, hogy Messi már 39 éves, erre meg se biztos, hogy összeszedi magát, de hát sorolhatjuk, hogy az argentinoknál jóval idősebb játékosok vannak, de hát ez egy világbajnoki döntő. Tudjuk, hogy milyen mentalitás van. A Pablo Giral, az argentin speaker, nem tudom, láttátok-e, hogy közvetítette Lautaro Martinez gólját, hát én beleborzongtam, komolyan úgy ordított, hogy az egész argentinák, az egész érzelem benne volt, hogy miről szól a futball Argentinába. És ez az erő, ami adja nekik azt, hogy föl tudnak támadni, bíznak magukba, tudják, hogy meg tudják csinálni, és végrehajtják azt, amit nem csak elképzelik, meg is valósítják, mint ahogy a példa mutatja.
Feri, a két edző között egészen furcsa kapcsolat van, mert Scaloni elmondta, oké, egyébként, ha jótól Spanyolországban él, hogy De La Fuente neki a mestere volt. Tehát ez kinek segítség ilyenkor? Tehát, hogy egy De La Fuente tanította a Scalonit. Ez olyan kapcsolat, mint a Van Gaal Mourinho kapcsolat például, és aztán a 2010-es BL döntőben legyőzte Mourinho Van Gaalt.
Én úgy gondolom, hogy mind a két csapat maximálisan ismeri a másikat, tehát ilyen hatalmas új húzásokat nem lehet majd felfedezni. Itt két dologról fog szólni. Egyrésztről van egy fantasztikusan működő spanyol csapatjáték, amelyik ha dominálni tud, és gyakorlatilag meg tudja akadályozni, hogy eljusson Messiig a labda, mondhatni ilyen egyszerűen, hiszen Messi, bátran mondhatom, hogy talán a minden idők legjobb labdarúgója. Tehát én láttam felvételeken játszani Pelét és Cruyffot, láttam élőben a lelátóról Ronaldót, szedtem labdát Maradónának. Egész egyszerűen ilyen játékost én legalábbis a nagyjából 40 év alatt nem láttam, de hát szerintem elképesztő labdarúgó, de hát ezzel nem mondok újat. A spanyol stratégia biztos vagyok benne, hogy az lesz, ahogyan a franciák ellen, hogy egész egyszerűen el se jusson a labda gyakorlatilag az argentin támadókig, és nem utolsó sorban leginkább Messiig.
Borzalmas lehet egy ilyen játékos ellen játszani. Mi az, ami különlegesebben, azt mondja fel, hogy a világ valahelyett legjobb csatáráról beszélgetünk?
Hát gyorsan én mondok annyit, hogy amikor a legnagyobb bajban van a csapata, akkor is ki tudja hozni magából legtöbbet.
Hát a Magyarország kétszer is játszott Argentinával a világbajnokságon, hát a 82-esről Sallai és Garaba kapta azt a feladatot, hogy ketten fogják Maradónát. Nekem volt szerencsém beszélni velük többször erről. Azt mondják, hát láttuk őt a kiáratnál a meccs elején. Közben azt mondja, megrugni se tudtuk. Hát azt mondja, egyszerűen úgy vette a talpát, arra fordult, hogy embertelen játékosot Maradona is, és Messi ezt a teljesítményével talán még megspékeli. Hihetetlen, hogy Argentina tényleg ilyen zseniket ad a világnak, és nagyon szerencsések vagyunk azért, mint Cristiano Ronaldot is ide venném, és Messit, hogy mi nekik a pályafutásukat végigkövethettük.
2026. július 19-én vasárnap a Spanyolország-Argentina döntő előtt a Nemzeti Sportrádióban igyekeztünk alaposan körbejárni a 23. világbajnokságot, de a lényeg ekkor még előttünk állt. Azóta viszont múltbéli eseményé vált. A döntőről, a reakciókról és az értékelésekről, elemzésekről hamarosan itt a Visszajátszásban.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Három rendező ország, 16 város stadionja, 48 csapat, 104 mérkőzés, 308 gól. Több rekord megdőlt, számos világsztár utoljára lépett pályára. Emlékezetes pillanatok és bravúros teljesítmények követték egymást, azaz ilyen volt a 2026-os labdarúgó világbajnokság.
stand the pressure. Wave your flags up in the sky. Let fate decide. A FIFA döntése értelmében a 23. labdarúgó világbajnokságot három országban, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezték meg, június 11 és július 19-e között. A VB-k történetében először 48 csapat szerepelt a tornán, négy nemzet, Üzbegisztán, Jordánia, Curaçao és a Zöldfoki Köztársaság újoncként debütált. Sokaknak tetsző újításként a mérkőzések előtt nem csak a kezdőcsapat tagjai sorakoztak fel a pályán a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, hanem a nevezett 26 fős keret valamennyi tagja együtt hallgathatta hazája himnuszát. Nem aratott ekkora sikert a félidők közepén kötelezően elrendelt hidratációs szünet, és sok kritikát kapott a rendező FIFA a döntő szünetében rendezett negyedórás koncert miatt is, annak ellenére, hogy igazi világsztárok, a VB dalát éneklő Shakira, Madonna, Justin Bieber vagy a BTS lépett fel. A június 11-i Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzés nem csak a társházigazda 2-0-as sikerétől marad emlékezetes, hanem a brazil játékvezető által kiosztott három piros lap miatt is. A világbajnokságon egyébként összesen 16 piros lapot mutattak fel a játékvezetők. A paraguayi Miguel Almirón volt a VB-k történetének első játékosa, akit azért állítottak ki a Törökország elleni csoportmeccsen, mert a vitatkozás közben eltakarta a száját. Később az ekvádori Hinkepi is erre a sorsra jutott. Komoly botrán kerekedett abból, hogy az amerikai Folarin Balogunk kiállítása után Donald Trump elnök közbenjárására a FIFA egyedülálló módon eltörölte a játékos automatikus eltiltását a következő meccsre.
Aguanta Marrizo Mimendi, apertura la banda derecha, Lamine Yamal, arrancando Lamine, toca atrás, va al centro, Nico, de cabeza, ahí está.
A 2026-os VB New Jersey-ben rendezett döntőjében sporttörténeti eseményként a regnáló világbajnok, egyben Copa America győztes Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csapott össze egymással. A 0-0-ával végződött rendes játékidő után a hosszabbítás 106. percében az a Ferran Torres szerezte a győztes gólt, aki a 62. percben állt be csereként. Spanyolország, amely immár 38 meccs óta nem talál legyőzőre, 7 győzelemmel és egy döntetlennel 2010 után másodszor ünnepelhetett világbajnoki címet. Luis de la Fuente 65 évesen a legidősebb szövetségi kapitány lett, aki VB címet nyert csapatával. Spanyol játékosok kapták a VB 3 külön díját is. Rodri a legjobb játékos, Unai Simon a legjobb kapus, Pau Cubarsí pedig a legjobb fiatal játékos lett ezen a VB-n.
Del segundo tiempo de la prórroga en New Jersey, España 1, Argentina 0.
A gólkirály a franciák klasszisa a 10 gólig jutó Kylian Mbappé lett. A francia támadó ráadásul ezzel már összesen 22 VB találatnál jár, így jelenleg ő minden idők legeredményesebb labdarúgója a világbajnokságokon. Az argentin klasszis Lionel Messi ezúttal 8 gólig jutott, összesítésben pedig 21-nél jár, és ő is megelőzte a 16 VB góllal korábbi csúcstartó Miroslav Klózét. A bronzmérkőzés 10 gólt és 6-4-es angol sikert hozott. Legutóbb 44 évvel ezelőtt fordult elő, hogy az angolok tétmeccsen legyőzték a franciákat. Ezzel az 1966-os VB aranyérem után megszületett Anglia újabb VB érme.
Az idei torna legidősebb játékosa a 43 éves skót kapus Craig Gordon volt, míg a 17 esztendős mexikói Gilberto Mora a legfiatalabb VB résztvevő volt. Csapattársa Guillermo Ochoa már azelőtt járt világbajnokságon, hogy Mora egyáltalán megszületett volna. Ochoának ez ugyanúgy a 6. világbajnoksága volt, mint Ronaldónak, Messinek vagy Modricnak. Bár sokan 4 éve is ezt gondolták, de 2026-ban vélhetően már biztosan az utolsó világbajnokságán vett részt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer vagy Kevin De Bruyne. A világbajnokság után már nem dolgozik hazája szövetségi kapitányaként a francia Didier Deschamps, a horvát Zlatko Dalic. Voltak olyan nemzetek, például Csehország, Jordánia, Haiti vagy Szenegál, amelyek élén a VB-t követően megköszönték a szakvezető munkáját, míg a tunéziai labdarúgó szövetség az első csoportmérkőzésen Svédországtól elszenvedett súlyos 5-1-es vereség után menesztette azonnal Sabri Lamoussit. Ilyenre még soha nem volt példa eddig a VB-k történetében. Emlékezetes pillanatokból is akadt bőven a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A zöldfoki köztársaság mindössze 1 szabálytalanságot követett el a 0-0-ra végződött első csoportmeccsén a későbbi világbajnok spanyolokkal szemben, akik egyetlen gólt kaptak a világbajnokságon, méghozzá Belgiumtól a negyeddöntőben. A zöldfokiak kapusa Vozinha egyértelműen a VB egyik hőse lett. Az Instagramon immár 25 millióan követik a 40 éves hálóőrt. A legnagyobb arányú győzelem a Németország Haiti és a Kanada Katar mérkőzésen született meg, 7-1, illetve 6-0 volt az eredmény. A legtöbb gól pedig a 6-4-es angol sikerrel végződött Anglia-Franciaország bronzmeccsen esett. Összességében 2,96-os mérkőzésenkénti gólátlaggal zárult a világbajnokság. Ikonikussá vált a norvégok evezős szurkolása, felemelő volt, ahogy a lelátón ülő szurkolók és a csapat tagja is egy emberként kiáltották egyszerre az azóta már ismerté vált rigmust. Spanyolország tehát másodszor lett világbajnok, az ezüstérmet Argentína szerezte meg, még bronzérmesként Anglia zárta a 2026-os világbajnokságot, amely a FIFA közleménye szerint 15 milliárd dolláros bevétellel zárult.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
A megkérdezetteknek 3 kérdést tettem fel. A VB egészét tekintve megérdemelte Spanyolország győzelme? Mi volt a legnagyobb meglepetés? Mi okozta a legnagyobb csalódást a VB-n? Ezekre a kérdésekre ők válaszoltak. Juhász Roland, 95-szörös válogatott korábbi labdarúgó, 4-szeres belga és 3-szoros magyar bajnok. Csábi József, 10-szeres válogatott, korábbi labdarúgó, korábbi magyar szövetségi kapitány. László Csaba, a Ferencváros korábbi edzője. Nagy Antal, 1986-os VB résztvevő, 32-szeres magyar válogatott labdarúgó. Dajka László, 24-szeres válogatott, korábbi labdarúgó, aki részt vett az 1986-os VB-n, 1988 és 1990 között pedig Spanyolországban játszott. Érdekesség, hogy ő a Nemzeti Sportrádióban a döntő előtt így tippelt.
Én is azt mondom, hogy nehéz mérkőzés lesz, én egy gólos spanyol győzelmet várok.
A tipp bevált, Spanyolország 1-0-ra nyert, ezzel története során másodszor lett világbajnok. A korábban felsoroltaktól azt kérdeztem, hogy megérdemelten győztek-e a spanyolok. Először Juhász Rolandot hallják.
Abszolút. Én azt mondom, hogy nagyon meggyőzően és nagyon jól futballoztak. Igazi csapatként működtek ezen a világbajnokságon. Az mutatja jól, hogy ugye azért egy gólt kaptak, és tényleg olyan meggyőzően játszottak itt az egyenes kieséses szakaszba, hogy más csapat tényleg nem tudta felmutatni az ilyenfajta játékot.
Csábi József.
Azt kell, hogy mondjam, hogyha nagyon tömören akarok fogalmazni, hogy igen. Bár nyilván egy ilyen hosszú sorozatnál, ahol egy világbajnoknak 8 mérkőzésen kell túl lennie, azt gondoljunk bele egy majdnem fél szezon, már úgy ért, hogy egy fél szezonnak is a fele. Tehát ez alatt azért kijönnek hosszabb távon a jobbaknak a jó tulajdonságai, tehát igen, megérdemelten nyerte meg szerintem, de azért náluk is lehetett látni egy picit azt, hogy talán már másik szemlélet mellett voltak, mint az előzőekben. Minden mellett nagyon jól kontrollálták a területeket, nagyon nagy labdabirtoklási fölényben voltak. Tehát igen, egy picit más, két különböző stílusú csapat, két különböző alapelvek mentén épülő csapat játszott azért a döntőt. Azt azért ne felejtsük el, hogy azért ez egy hosszú út volt, és sok-sok olyan. Nem tudom, hogy erről kellene beszélnem. Nekem alapvetően nem annyira jött be ez a 48 csapatos világbajnokság. Sok-sok olyan elemét éreztem a világbajnokságnak, ami hát nem a szakmaiságot segítette. Hozzáteszem, tényleg jó kis mérkőzéseket játszottak azok a kisebb csapatok is, akik nagyon-nagyon akár az első világbajnokságon vettek részt. De összességében, ha azt nézzük, hogy az első 8-ba, tehát a legjobb 8-ba már 6 európai, illetve a világbajnok jutott be, illetve az a Marokkó, aki már 4 évvel ezelőtt is nagyon jól szerepelt. Sok-sok vélemény, pro és kontra fog, és jelent meg idáig is, és ezután is a világbajnokságról szakmailag is, illetve egyéb téren is. Hozzáteszem például tegnap a szünetnek az ilyen show műsor alakítása. Nekem, aki az inkább a szakmát figyeli, ez sem tettető, szintén megmondom. Tehát van egy szabálya a futballnak, hogy a szünet mennyi ideig kell tartania. Ehelyett megduplázták, mert Shakira énekelt. Hozzáteszem, nem ellene vagyok, ne ad félreértsék, csak szerintem ez nem a futball mérkőzésnek a része. De hát visszatérve a futballra, én azt vettem észre, hogy a spanyolok is egy hihetetlen jól uralják a játékot, magas pressinggel, borzasztó nagy labdatartással kicsavarják az ellenfél kezéből a vezérlő a varázspált, tehát gondolhatunk itt konkrétan az argentin mérkőzést, a Messi kezéből is ki tudták. Minden poszton nagyon-nagyon jó játékosaik vannak, de azt azért érezhető volt az egész világbajnokságon a játékukon, hogy nagyon komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy nem minél kevesebb gólt kapjanak, mert az ő kvalitásuk megvan arra, hogy gólt tudjanak rúgni. Nyilván nem olyan taktikával, mint mondjuk az angolok játszottak, tehát nyilván nem ilyen felfogásban, de a védekezés nagyon-nagyon fontos, és két nagyon-nagyon csodálatos két belső védőjük volt a spanyoloknak, azért ezt ne felejtsük el, és hát a gólarányukat nézzük, 14-1, tehát egyetlen egy gólt kaptak a világbajnokság alatt, tehát azért ez a picit régebbi felfogás, hogy rúgjunk egyet többet, mint az ellenfél, ez is egy picit változott. Én úgy éreztem, hogy amellett, hogy uralták a játékot, azért hatalmas nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ne kapjon a gólt, mert ők rúgni fognak úgyis, és hát ez tulajdonképpen ez a része is bejött nekik.
László Csaba.
Szerintem igen, lényegében, hogyha valaki már a világbajnokság előtt megkérdezte volna, hogy ki az egyik esélyes, akkor azt hiszem, hogy 90%-ban az emberek Spanyolországot mindenféleképpen említették volna, és nem is száfoltak rá senkire lényegében. Azt hiszem, hogy a jó helyre került a világbajnoki arany. Eléggé komplex lehet ezt mondszolgatni, de én úgy gondolom, hogy nekik volt a legjobb csapatuk, és lényegében az az érdekes, hogy egy fiatal csapatról beszélünk, és nagyon jól ötvözték azt, hogy középpályán van nekik egy Roddy, aki lényegében nem csak megkapta a legjobb játékosért járó díjat, hanem összességében ő volt a csapatnak a vezére, még akkor is, hogyha Yamalról beszélünk meg. Nagyon sok olyan játékosról, akik lényegében mindig jeleskednek a góllövésre, de úgy összességében azt hiszem, hogy a spanyolok védelembe is kapusposztól egész a, mondjuk azt, hogy a csatárposztig minden poszton kispadról is jól tudtak mindenféleképp váltani, és én azt hiszem, hogy a legkiegyensúlyozottabb mérkőzéseket a spanyoloktól láttuk. Persze, hogyha azt mondjuk, hogy minél kevesebb gólt kapsz, akkor általában hozod a pontokat, vagy megnyered a mérkőzéseket, ez a spanyolokra is tényleg jellemző volt. Egy gólt kaptak a világbajnokságon, úgyhogy ez mindent elmond arról, hogy mennyire jól működött a csapategység, védelem, középpálya. és a támadósor nagyon sokat tudták váltani a pozíciókat. Lényegében mindig volt megjátszott ember, nagyon sokat mozgó csapat, a labda nélküli mozgásra gondolok. Úgyhogy összességében én azt hiszem, hogy ezek voltak a legfőbb jellemzők. Az egyéni kvalitásokról most így nem szeretnék beszélni és kiemelni, hogy ki volt a jobb, vagy ki nem, mert összességében a csapat teljesítményt kell nézni.
Nagyon tal.
Általában az eredmények ismeretében már könnyen fogalmaz az ember. Azt kell, hogy mondjam, hogy a spanyol csapat volt az egyik legkiegyensúlyozottabb csapat, ebből következik, hogy megérdemelte. És amikor nagy meccseket kellett játszaniuk, lásd a franciák ellen, lásd a döntőt, hát hozták a legjobb formája.
Dajka László.
Teljes mértékben megérdemelte. Egy picit nehezebb kezdés, jól emlékszem, zöldfoki szigetek, stb. Egy-két mérkőzés után, aztán már Ausztriát is magabiztosan verték, Belgiumot is. Tehát én azt mondom, hogy iszonyatos tartalékok vannak ebben a spanyol csapatban, és olyan tartalékokat tud mozgósítani, amire nem is gondol senki. A tegnapi mérkőzésről is csak annyit tudok mondani, hogy teljesen megérdemelten került a VB arany Spanyolországba.
A következő kérdés. Mi volt a világbajnokság legnagyobb meglepetése? Juhász Roland.
Én nem is meglepetésnek fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy aminek örültem, ugye tornán előtt sokat lehetett arról hallani, hogy 48 csapatos VB miatt mennyire higul fel a mezőny, vagy mennyire nem. Én örülök azért annak, hogy tényleg most tudtunk visszaemlékezni erre az 5-7-es időszakra, hogy azok a csapatok, akikről nem vártak egy jó eredményt, vagy nem vártak egy jó játékot, azok is megmutatták, hogy most nyilván Kuraszavot azért leszámíthatjuk, hogy a kisebb ország, de alapvetően egy zöldfogi köztársaság, egy Kongó akár, hogy milyen játékerőt is képviselnek. Ez szerintem mindenképpen nekem nagyon pozitívum volt. Nyilván az, hogy most szóval arra, hogy még bővítsék ezt a létszámot, az már nem biztos, hogy jó lenne, de alapvetően szerintem ez a 48 csapatos torna létrehozása, ez szerintem egy nagyon jó döntés volt.
Csábi József.
Most így hirtelenében nyilván a németek korai kiesése számomra nagyon nagy meglepetés volt, mert én ő bennük azért nagyobb potenciált láttam és éreztem. Nagyon nagy meglepetés pozitív értelemben volt például Szenegál, illetve Egyiptomot látni. Hát meg nyilván ezeket az afrikai csapatokat azt azért látni, hogy az ázsiai csapatok nem szerepeltek olyan túl jól. Japán és Dél-Korea például kimondottan szerintem alul teljesített, Japán bár jól nézett ki, de azért összességében Dél-Korea egyértelműen, Ausztrália is. Tehát ha nagy meglepetésről beszélünk és pozitív értelemben, akkor beszélünk inkább a pozitív oldaláról. Több volt. Még egy érdekesség, itt látva a két döntőbeli csapatnak a teljesítményét, szóval az argentinok végiguralták a mérkőzéseket, még akkor is, hogyha azt hiszem két hosszabbítást jutottak át, de elég komoly gólarány, tehát 19 rúgott góljuk volt azért, és fokozatosan, bocsát, inkább úgy mondom, fáradtak el, vagy estek vissza egy picit, és tényleg az a szenvedély vitte őket, gondoljunk benne az angolok ellen elődöntőben is már, ami extra volt. A spanyolok pedig pont fordítva, gondoljunk el, egy 0-0-val kezdtek az öltfoki szigetek ellen, és például a csoportmeccseken tulajdonképpen igaz, hogy rúgtak a Szaúd-Arábiának egy 4-es, de az Uruguaynak már csak egyet, tehát tulajdonképpen. És úgy szépen lassan lendültek bele, és úgy értek össze a csapatjátékot illetően az egyéni, és láttuk, hogy miket tudtak és kiket tudtak cserélni, tehát összességében azért eléggé dominálni tudtak. A franciáknak a végére levő visszaesése számomra szintén meglepetés, én őket egy nagyon-nagyon erős csapatnak éreztem, mind csapatjátékban, mind egyéniségekben, mint korban is egy nagyon jó egyveleget alakítottak ki, tehát ő nekik a visszaesése az nekem egy picit csalódás.
László Csaba.
A legnagyobb meglepetés az afrikai csapatoknak a szereplése, pláne az, hogy ismerve az afrikai futballt, és nagyon sok kritikát fogalmaztam meg én is, és úgy általában mindenki az afrikai csapatokról, hogy például nem egységesek, például megvannak az egyéni kvalitások, és csapatként nem működnek úgy, ahogy igazából működni kellene egy jó csapatnak, és most úgy igazából azt mondom, hogy mindenkire rácáfoltak, és elindult az afrikai futball is egy olyan úton, ahol igenis a taktikai fegyelmet, a pályán való fegyelmet meg tudják valósítani, és lényegében az egyéni kvalitásokat a csapat érdekébe tudják helyezni. Sok hosszú időbe telt ez, de úgy összességében én azt hiszem, hogy most az afrikai futball is egy jó úton jár, és hogyha ezt tudják követni, akkor én azt hiszem, hogy több afrikai csapatot is fogunk látni, akik még messzibb el fognak jutni, mint most. Abból az, hogy 10-ből 9 a csoportkört túlélte, az már egy hatalmas, hatalmas teljesítmény volt, azon kívül, hogyha nézzük Marokkó Egyiptomnak a szereplését, de mondhatjuk zöldfoki szigeteket, és úgy összességében elefántcsontpart, és én azt hiszem, hogy ez egy meglepetés volt mindenki számára.
Nagyon tal.
Hát az az igazi nagy meglepetés mindenkinek az volt, hogy olyan csapatokat kellett megtanulnunk, és olyanokat fedeztünk fel, hogy világbajnok szinten játszanak, vagy világbajnokság szintjén játszanak, akiről eddig nem is hallottunk, illetve nem tudtuk, hogy van labdarúgás azon a szigeten, tehát zöldfoki szigetek, vagy éppen Curaçao, hát abszolút ismeretlen volt a labdarúgás szempontjából, és hát mondhatjuk azt, hogy ők meglepték a világot. És amilyen teljesítményt nyújtottak. Tehát ez a legfontosabb, hogy nem csak ott voltak és ilyen kopozógépként játszottak, hanem jó teljesítményt nyújtottak.
Dajka László.
Igazából természetesen hollandok, németek, hazautazása, portugálok, stb. De nekem talán a legnagyobb, inkább azt mondanám így negatívan, a csehek és a törökök szereplése. Tehát ez volt nekem inkább egy kicsit negatív meglepetés, ami átlag fölötti. Gyenge szereplése a cseheknek és a törököknek.
Végül az utolsó kérdés. Mi okozott számodra a csalódást a VB-n? Juhász Roland.
Így a brazilok és a németeknek a szereplése. Tőlük sokkal többet vártam. Az előzetes várakozásaim azt mondták, hogy akár a németek is ott lehetnek a négyben, a brazilok is, úgyhogy őtőlük lényegesen többet vártam. De hát nyilván minden tornán van egy-egy olyan csapat, aki hamar elesik itt a csaták során, de a németekre azért most már ez egy új ideje jellemző, hogy nagyon nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, amit akár a saját szurkolóik, vagy akár a német szimpatizánsok elvárnak tőlük.
Csábi József.
A csapatokban gondolkodom, most mindet sorolhatom, például nekem számomra a törököknek a csoport utolsó belül, de ez egy nagyon hosszú sorozat, tehát szakmailag én azt látom, hogy azért olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy újdonságot nem hozott számomra a világbajnokság. Mindig a cél szentesíti az eszközt, a spanyoloknak viszont ez nagyon tetszett, hogy ezt a... Mert azért látható volt, hogy az eredmény az sok esetben fölülírt mindent. Főképp itt az egyenes kiesési szakaszban lehetett ezt érezni. Kivétel ugye a bronzmeccs, ahol az már egy... Ugye ez mindig megoszlónak ezek a vélemények, hogy van-e szükség a bronzmeccsre, vagy nincs szükség. Most nyilván a 6-4-et nézzem, akkor ez egy csodálatos mérkőzés. Hát mindegy, tehát erről szakmailag nem akarok beszélni. Viszont visszatérve a dolgokra, tehát nekem az jött le, hogy borzasztó nagy jelentősége lett a modern futball az átmeneteknek, a pontrugásoknak, annak ellenére, hogy viszonylag kevés pontrugás gól esett, de az látható, hogy minden csapat nagyon komolyan készült fel belőle, mind a támadó, mind a védekező részéből, de nagyon komoly az átmenetek jelentősége. Nagyon sokat szenvedtek az elején azok a labdabirtokló csapatok, a kisebb csapatok ellen, akik csak el akarták rontani a jobb csapatoknak a játékát, mert azt tudjuk, hogy az mindig könnyebb egy kicsit. Hosszú távon azért láthatóan azok érvényesültek jobban, akiknek nagyon komoly keretük volt, tehát még a 17.-16. játékos is nagyon komolyan hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, akár a spanyolokra gondolunk, vagy akár gondoljunk az argentinokra, Lautaro Martínez, aki bejön és két nagyon fontos mérkőzésen, két nagyon fontos gólt rúg, tehát láthatóan azért a legvégére azok a csapatok értek oda, akik nagyon komoly minőséggel bírnak, és összességében én azt gondolom, ami még egy kicsit, ha már a csalódásokról beszélünk, az nekem egy nagyon picit a döntőben az argentinoknak a játéka. Tehát látható volt, hogy egy bizonyos idő eltelte után már egyértelműen arra törekedett Argentina. Nem is feltétlenül a saját játékát játszott, nekem volt egy olyan érzésem, hanem hogy amit az előbb mondtam, hogy elrontani a spanyolokét, tehát szerintem ott belül lehet, hogy ők érezték, hogy nagyon nagy a különbség. Sokkal nagyobb, mint amire gondoltak ők, vagy számítottak rá. És a Paredesnak a becserélése, majd egy jó pár percre rá már sárgát kapott. Ez nekem egy olyan üzenet volt, hogy ők provokálni akarnak, elrontani, széttördelni a spanyolok játékát. És ami ebben tetszett az a spanyolok részéről az, hogy ezt nem hagyták, nem engedték magukat kizökkenteni. Ebből voltak a mérkőzésnek olyan szakasz, amikor úgy éreztem, hogy egy picit talán elpattannak az idegek. De én úgy érzem, hogy ez pont az argentinok malmára hajtotta volna a vizet. Tehát ezt a részét nézve egy nagyon picit nekem az argentin csapat a VB döntőben már csalódás volt, ha már mindenáron a csalódásokról akartunk beszélni.
László Csaba.
A legnagyobb csalódás nekem a német válogatott szereplése, úgy összességében szakkó-pakó, úgy, ahogy van. Én sokkal többet vártam a német válogatottól, és ez most a, tényleg nem kritizálunk soha, legalábbis én nem próbálok kritizálni edzőket, de például a kispadtól is többet vártam, a csapattól is többet vártam, nagyon sok minden ott félrement, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, úgy összességében a német válogatott. Ezen a világbajnokságon is nem mondhatom azt, hogy jó szerepelt, hanem inkább leszerepelt.
Nagyon tal.
A két favoritom, a francia és a brazil csapat nem jutott be a döntőbe, illetve egyik nem jutott be a döntőbe. Ez nekem nagyon nagy csalódás volt.
Úgy látom, látva a franciák teljesítményét, hogy na ott aztán, hogy úgy mondjam, nem lesz kétség a végkimenetelben, de hát végül is lett, sajnos. Brazilok pedig hát azzal, hogy ilyen korán kiestek, hát most nem akarom azt mondani, hogy fájdalmat okoztak a rajongóknak, de hát mégiscsak erről van szó, mert azért őket előrébb vártuk, franciákat pedig én a döntőbe vártam. De én jól szórakoztam ezen a világbajnokságon, úgyhogy szerintem ez jó szervezésű és magas szintű világbajnokság volt, én úgy láttam.
Dajka László.
Nem is tudom, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a csalódás szót használnám, de inkább arra térnék ki, amit egy kicsit tegnap is láttam. Tehát én voltam egy párszor Honvéddal, minden 3-4-szer Dél-Amerikában futballoztam, nagyon sokat argentin, uruguayi és paraguayi csapatok ellen. Azt a fajta agresszivitást, ami már átlépi a szabályosság határát ezek a csapatok, még azt mondanám, hogy tegnap a döntőben Messit leszámítva az argentinok is fölvonultatták ezt az agresszív, a határát súrolja a sárgalapok, piroslapoknak. Ők is felvonultatták. Igazából egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt a spanyolok számára. Az argentinok azt tették, úgy gondolom, hogy azt játszották, amit tudnak, és lásd, a végén majdnem kiegyenlítettek, egy nagyon komoly helyzetük a 10 emberrel, de összességében a spanyol győzelem a mutatott játék alapján teljesen megérdemelt.
A feltett kérdésekre Juhász Roland, Csábi József, László Csaba, Nagy Antal és Dajka László válaszoltak.
2026. június 11-től 2026. július 19-ig, vagyis 39 napon keresztül tartott az első 48 csapatos foci világbajnokság. 5,5 héten keresztül összesen 104 mérkőzést vívtak. Hát, döntsék el önök, hogy remek szórakozás volt ez a nyár teljes első felén átívelő esemény, vagy a kevesebb esetleg több lett volna. Mi minden esetre igyekeztünk mindent elmesélni önöknek a döntésük meghozatalához, és így tiszta lelkiismerettel búcsúzunk mára. A visszajátszás mai műsorát Laki Barbara, Cserjés Bendegúz és Edvi László készítette, és itt és most köszönjük meg a figyelmet. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába.